volt, valamint 22 órától az időmérő edzést az M4 Sporton élőben láthatják. Zárásként egy szomorú hír. 59 éves korában elhunyt Alex Zanardi, korábbi Form 1-es pilóta, kétszeres kartbajnok. Zanardi 2001-ben mindkét lábát elveszítette egy versenybalesetben, mégis visszatért a sportba, majd négyszeres paralimpiai bajnok lett handbike-ban. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
A labdarúgó bajnokság utolsó előtti fordulójának mindhárom mai mérkőzését és a női kézilabda magyar kupa elődöntőit is élőben közvetíti a Nemzeti Sport Rádió. Nagy a verseny a két csapat között a 9. helyért. A két biztos bennmaradó kora délutáni találkozóján a négy meccse veretlen fővárosiaknak figyelniük kell, hiszen a dobogóért hajtó ZT-t győzte le legutóbb a Spari. MTK Nyíregyháza labdarúgó fizliga mérkőzés 13 órakor. 16 órakor Kazincz Barcika Kisvárda. A már biztos kieső és liga utolsó Barcika szabolcsi ellenfelek ellen zárja élvonalbeli utazását. Először a Kisvárda látogat Miskolcra, ahol félig meddig utolsó hazai meccsét játsza Kuttor Attila együttese. A várdaiak akár még a 6. helyre is odaérhetnek a bajnokságban. 19 óra 15 perctől Győr-Diósgyőr mérkőzés. Ha bajnok szeretne lenni az Eto, akkor győznie kell a már kiesett DVTK ellen. Sokat mondó adat, hogy a győriek a legjobb eredménysorral rendelkeznek hazai pályán. 15 óra 30 perckor Győr-Ferencváros női kézilabda magyar kupa elődöntő. Finálénak beillő párharc, mégis most a döntőbe kerülésért harcolnak egymás ellen a felek. Az Eto ebben az idényben minden feladatot teljesített. Idehaza a hétvégén feltehetik a koronát a teljesítményükre. 5 évet követően vágynak a Ráva partján MK győzelemre. A Fradi számára az idény megmentése lehet a kupa siker. A másik elődöntőt 18 óra 15 perckor játsszák. Mosonmagyaróvár, DVSC. Az egykor szebb napokat is megélt óvári kézilabda csapatnak tavaly még a bronzérem se sikerült a négyes döntőben. Most még nehezebb feladat előtt áll a nyugat-magyarországi klub, hiszen a keleti fellegvár Debrecen lesz az ellenfele. A Loki 5 évvel ezelőtt volt legutóbb magyar kupa döntős.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok. A mai nap szerkesztője Cserj és Bendegúz, hangmérnök Bredák József. Nem sokára kezdődik majd közvetítésünk az MTK Nyíregyháza NB1-es bajnoki labdarúgó mérkőzésről. A helyszínről majd kommentátorunk Katona László lesz. 14 órakor pedig bekapcsolódik majd egy kosárlabda mérkőzés, a Diósgyőr Pécs női kosárlabda bajnoki döntő második találkozója. Tóth Béla kommentálja majd a mérkőzést, ugye az első meccset a Pécs nyerte hazai pályán, 3 nyert mérkőzésig tart a párharc. Utána pedig kézilabdázunk, hiszen Győr-Ferencváros szuperrangadó lesz a Magyar Kupa elődöntő első mérkőzésén. Németh Kornél és Cseszregi Balázs lesznek majd a helyszínen. 16 órától közvetítjük a Kazincz Barcika Kisvárda mérkőzést Jó András jóvoltából. Ezután a másik elődöntőt, a Moson-Magyaróvár Debrecen találkozót kommentálom majd. Majd 19 óra 15 perctől kezdődik az Eto FC Diósgyőr NB1-es bajnoki mérkőzés. Ez tehát most röviden a kínálatunk, sok egyéb mellett természetesen majd figyelünk Európa futballpályáira, kosárlabda bajnokságra és minden, ami a sportvilágában történik. Itt van velünk a stúdióban Bene Ferenc, aki ma mind a három mérkőzésen szakkommentátorkodik. Feri, hát egy olyan mérkőzést fogunk most látni, amire azt szoktuk mondani, hogy hát tétje nincs.
Tiszteltek, köszöntöm a Nemzeti Sport Rádió hallgatóit. Igen, tétje nincs, és ennek van egy jó oldala is, meg egy talán egy óvatos és kevésbé jó oldala. Kezdjük talán a negatívumokkal. Előfordulhat egy ilyen mérkőzésen gyakorlatilag a két fordulóval a bajnokság befejezése előtt, hogy mindkét csapat teljesítette a minimális elvárásokat, minimális célkitűzéseket, igazából gyakorlatilag a 9.-10. pozíció eldöntéséért zajlik a labdarúgó mérkőzés, és ilyenkor gondolhatják ugye a játékosok, hogy túl vagyunk egy fárasztó szezonon, és egy picit már a nyárra és a pihenésre gondolva, jaj, meg ne sérüljünk, fejben már készülünk a következő szezonra, vagy adott esetben az átigazolási időszakra, kisülhet ebből egy nagyon-nagyon óvatos mérkőzés. Ugyanakkor, ha pozitív székenbe ülök bele, akkor mindkét csapat játszhat felszabadult, támadócentrikus és akár látványos futballmérkőzést is. Azért a régi időkben, és itt tényleg inkább a nagyon régi ősi időkre gondolok, ilyenkor azért előfordult, hogy nem megbeszélték a csapatok az eredményt, hanem azt mondták, hogy játszunk egy jót, és ne rúgjuk egymást halomra, és ezekből azért kialakulhattak ilyenkor egy 2-2-3-3, vagy akár egy gólzáporos mérkőzések bármelyik irányba. Ez nagyon-nagyon-nagyon rég volt, akár 40-50 évvel ezelőtt hall az ember legendákat. De igazából én is azt várom, hogy most ne a sportszerűtlenség és ne az egymás játékának a tönkretétele domináljon, hanem tényleg lássunk egy olyan felszabadult futballmérkőzés, ami bár-már edzőmérkőzés jellegű, és bízom benne, hogy sok gólos lesz. De azért a kis ördög ott van a vállamon, hogy inkább egy óvatos mérkőzésre számítok.
Jól gondolom én azt, hogy tulajdonképpen a Nyíregyházának a nagyobb dolog az, hogy most itt a 9. helyért akár még játszhat, nem az MTK-nak, mert hát az MTK szereplése azért egy nagyobb csalódás volt.
Kétségtelenül így van, és talán így egy picit a két csapatnak a mentális oldalára rákanyarodva, a Nyíregyházánál egyértelműen egy nagyon-nagyon sikeres tavaszon vagyunk túl, stabilitás jellemzi, és nagyon-nagyon komoly csapategység a Nyíregyházát, arról nem is beszélve, hogy Boldog Tamás személyében megtalálták a megfelelő vezetőedzőt a megfelelő helyen, hosszabbítottak is vele, tehát gyakorlatilag semmilyen kérdője nincs a jövővel kapcsolatban. Ezzel szemben azért az MTK-nál Pinezis Máté eddigi szereplése azért nem tekinthető egy sikertörténetnek, az MTK tavasza az abszolút nem az, és hát nyilván nem beszélhetünk edzőváltásról, vagy nem hallani ilyeneket, de azért olyan nagyon megerősítve sincs a vezetőedző, tehát ilyenkor azért lehet egy picit bizonytalanság a játékosok fejében. Azért az MTK-nak a tavasza az nagyon-nagyon nagy hullámvasút volt, igaz az utóbbi 2-3 fordulóra stabilizálódott a helyük, nem várok olyan nagyon nagy csodát, talán Németh Krisztián számára egy gesztus, hogy hazai pályán búcsúzhasson a közönségtől, inkább az ő személyében lehet egy kicsit egy pátosszat teli ez a találkozó, de mondom, én inkább azt várom, hogy egy felszabadult, nyugodt futballt játszom mindkét csapat, különösebb tét nélkül.
Persze azért ő, hogy búcsúzik ettől, még gólt tud szerezni most is.
Az kétségtelen, sőt, biztos vagyok benne, hogy extra motivációval fog pályára lépni. Viszont ha már az összehetásokra picit ránk hagyarodtunk, egyik összehetásnál sincsen különösebb nagy meglepetés, tehát egy-egy apró hiányzó van abból a szempontból, hogy a megszokott kezdőcsapathoz képest, de én úgy látom, hogy nincs olyan hatalmas nagy fiatalitás, nincs olyan hatalmas nagy felforgatás a keretnek. Ez elsülhet úgy is, hogy a megszokott, összeszokott játékkapcsolatok jelen lesznek a pályán, de elsülhet bizony úgy is, hogy ilyenkor azért előfordul, hogy az edzők olyan csapatot raknak fel, amikor már tét nélkül mérkőzés, azoknak a játékosoknak szavaznak bizalmat, akik kevesebbet játszottak eddig, vagy adott esetben kérdőjel van a jövőjükkel kapcsolatban, és motiváltabban léphetnek pályára. Hát ez most nem így lesz.
Mindenre választ kapunk majd a mérkőzés végén. Most a szó Katona Lászlóé.
Köszönöm szépen, üdvözlöm a kedves hallgatókat, így a déli időben egy kis labdarúgás. Este szoktak általában a labdarúgó csapatok futballozni, de hát így Magyarországon általában a tavaszi időszakban, ha úgy adódik, akkor így egy órakor is lehet játszani. Rekkenő a hőség, napsütés az Új Hidegkúti Nándor stadionban, a pálya 90%-át a nap fedi. Igazából az egyetlen ember az mindössze Dala Martin, aki örülhet, mert neki van egy kis árnyéka legalább így a mérkőzés elején, aztán majd lehet őt is majd ellepi a nap. Elkezdődik a találkozó az MTK kék felszerelésben, fehérben pedig az MTK Hegyi vágja előre a labdát, oda a támadóvonal környékére, ahol igen, Németh Krisztián a csapatkapitány, és ő az, aki nagy valószínűséggel tényleg az utolsó mérkőzését játszhatja az Új Hidegkúti Nándor stadionban, az még más kérdés, hogy a bajnokság utolsó körében pályára lép, de előfordulhat, hogy tényleg itt most ezen a mérkőzésen lesz neki utoljára lehetősége a kék-fehér mezben. Vele együtt azért a csapatban még ott van a kapuban Hegyi, a védelemben Ármálász, Beriásvili, Kádár és Vitályos, a középpályán Zsejkovics és Kata, no meg Németh Hunor, illetve Molnár Árin és Átrok, elő pedig tehát Németh Krisztián. és a két csatár érdekes, ugye Németh Krisztián utolsó mérkőzéseinek egyike, vagy utolsó meccse leginkább az MTK pályán, de hát Tijani például Nyíregyházán a kérdés, hogy marad-e, megy, vagy hol lesz, hol nem lesz, az információk alapján 1 millió eurót kér érte a Sparta Praha, most egy indítás a vendégektől, de jön Hegyi kapus a kapujából, és megkaparintja a labdát. Szóval Dala a kapuban, a védelemben Jovanov, Dreskovic, Temesvári és Katona Levente, a középpályán Manner, Kovács és Katona Bálint, Antonova baloldalt, előfordulhat, hogy inkább ez egy ötvédős rendszer, Jovanov, illetve Antonova két szélén, elő pedig a Kwasina Tijani kettős és a nigériai csatár lehet tényleg a nagy húzása a Sparinak, ha egy sikerül megvenni őt, megtartani bármilyen formában, mert ebben a mostani idényben ő hozta leginkább a Nyíregyházát feljebb a ranglétrán. Most éppen bent az ötösön belül egy óriási védés Hegyitől. Hát 5 méterről Tijani mutatta azt, hogy rajta nem múlik, nem biztos, hogy szívesen maradna, de 7 gólos már a bajnokságban, és állítólag a Debrecen is szemet vetett rá, bár a Lokinál ezt a kószahírt cáfolták, de előfordulhat, hogy más egyéb csapatok, akik képesek például mondjuk érte 1 millió eurót kifizetni, még akár le is tudnak csapni a nigériai csatára. Most is ott volt a lehetőség, Hegyi óriásit védett bal lábbal, 5 méterről Tijani lőhetett egyből egy felpattanó labdát, hát szinte egy helyben megállt Hegyi Krisztián, ennek köszönhető az, hogy aztán végül nem vezet a Nyíregyháza együttese. Összességében egy kicsit a múltra visszatekintve nem győzni jár a Spari az MTK pályára, ami azt jelenti, hogy legutóbb 2008-ban sikerült itt diadalmaskodnunk, akkor 2-1 nyertek a Hungária körúton, azóta voltak a másodosztályban is az együttesek, együtt is, külön is, de a legutóbbi idényekben általában mindig a hazai pályán játszó csapat tudott győzni. Most a jobb oldalt Mannernél van a labda, őt is már összekötötték egyéb csapatokkal, ugye a Fradi kölcsönjátékosaként érkezett ide, az más kérdés, hogy majd hova vezet az útja, marad-e egyáltalán Manner a Fradiban, őt is Győrrel, ha minden igaz, akkor Debrecennel is voltak különböző hírek, hogy jön, marad, 3 gól, 2 gólpassz a neve mellett ebben az idényben, az MTK-nak is betalált például, Antonov is volt az MTK játékosa, az ellenfél 16-osán belül majdnem labdát szerzett, átrok csúsztatná meg a labdát, most ott a baloldali oldalvonal mentén a labda, de már a saját tér felén a Nyíregyháza Temesvárinál van hátul, és Dala az, aki megkaparintja a labdát. Érdekes, hogy ő kezd, miközben most már Tóth Balázs is ott van a padon, illetve Kovács Dániel, ugye általában ő volt az, aki kezdett az elmúlt időszakban, és ő védte a Spari kapuját, de a legutóbbi mérkőzésen, amikor a Zalaegerszeg ellen 2-1 nyert a Nyíregyháza, akkor már 5 védés bemutatva Dala Martin védte a Spari kapuját, de az egy nagy dolog azért a vendégeknél, hogy például Tóth Balázs is most már ott van a kispadon, hiszen sérülés szenvedett még a előző évben, ennek következtében neki még nem is volt lehetősége ebben a bajnoki idényben az első osztályban pályára lépni, csak a második csapatban, az NB3-ban, de hát majd valószínűleg a jövő csapatát építve a Nyíregyháza Tóth Balást megtartja. Tehát kapusposzton kifejezetten jól állnak a Spari játékosai, vagy a Spari vezetői. Manner kapja 25 méterre a labdát, aztán Tijaninak teszi, kicsit csínbe kapta, majd a bal oldalt Antonov, már a 16-os sarkára jön a beadás, ívelés, Kwasina felé, átszáll aztán a 16-oson kívülre a labda, oda az oldalvonal alapvonal környékére, meg tudja kerülni Vitályost, egy pillanatra úgy nézett ki, aztán ő az, aki oldalra kikanalazza a labdát, Vitályos pedig megy a Spartához, valójában lehet, hogy Tijaninál Sparta Prahát mondtam, de valójában Slavia Praha, és a Sparta Prahához megy majd Vitályos, az MTK hátvédje, aki ebben az évben lett igazán felfedezettje az MTK labdarúgó csapatának. Jön egy bedobással majd a vendégegyüttes, Katona Levente az, aki átbandukol a jobb oldalra, és ő hajíthatja be a labdát a 16-oson belülre. 6. perc, MTK Nyíregyháza 0-0, van csúszatás Tijanitól, de jön Hegyi kapus, az 5-ösön belül pedig ő megkaparintja a labdát. Kovács volt ez, aki zavarni próbálta, de nem sikerült valójában elfejelnie a labdát. Egyik kidobja oldalra, ami azt jelenti, hogy Németh Hunor már passzolja Molnár Ádinnak. Katához azonban nem jut el a labda, de második szándékból megszerzi, aztán Németh Krisztián oldalra kipörgeti. Németh Krisztián visszakapja Németh Hunortól a 16-os vonalánál. Németh Krisztián egyet tovább teszi, Molnár Ádin nem jut el hozzá azonban. Ki tudja oldalra dobni a labdát, rugni, pöckölni, mégpedig Katona, de ugye itt is ketten vannak, Levente, illetve Bálint. Bálint volt az, aki ezt megtette. Jön a bedobás, Salárma Lászl, itt van válogatott labdarúgó, német Hunor találja meg, akinek ez az idénye most már itt az MTK-nál az előző évadban azért inkább csak csereként lépett pályára, szóval német Hunor most már biztosabb pontja az MTK-nak, de például a most labdát vesztők egyike, az az Átrok is sikeresen 6 gólos a bajnokságban, tehát ő is bejátszotta magát. Vannak új fiatalok, akik tehát idézőjelben mondom, hogy viszik a hátukon az MTK csapatát, mert azért az elég túlzás, ugye jelenleg a bajnoki tabellán mindössze a Spari mögött a 10. helyen vannak a fővárosi kékfehérek, és bár úgy szóltak a hírek, hogy igen, a 9. hely lehet valójában a tét, de egy nagy hajrával valahogy még a Spari azért előrébb tud jönni, de ehhez az is kell, hogy a többi együttes, az előtte lévő csapatok is valahogy pontokat veszítsenek, például a Kisvárda vagy az Újpest, tehát 7. még lehet a Nyíregyháza, de ehhez nagyon sok mindennek össze kell állnia, na meg a mai meccset meg kell nyernie a Sparinak, és 18 éve volt legutóbb, hogy itt tudtak diadalmasodni. Az új Idekút Nándor stadionban nem, de a Hungária körúton igen. Kádár hátul a labdával forgolódik, aztán előre passzolja a bal oldalt. Jó volt a pörgetés Átroktól, de annyira nem, hogy éppen a német Hunor tovább tudja passzolni, de kivágják a vendégek, bedobás lesz majd. Jöhetnek az MTK játékosai a félpálya környékéről. Bár a játékvezető Zimmermann Mário hátrébb rendeli a játékosokat, leginkább az MTK bedobását elvégző Vitályost, hogy ne annyira közel a félpályához tudja bedobni a labdát, még a saját térfeléről hajítsa be. Zsejkovic az, aki leveszi a labdát, a szlovén játékos pedig hátrafelé Beriásvilinek, aztán már Hegyi mutatja a kapus, hogy két oldalt kérje valaki valamilyen formában, Zsejkovic középen kapja meg, aztán hosszan kapja Kata, de össze tudja szedni a labdát, középen ment német Hunor kérni, de semki semmilyen módon nem tudja eljuttatni hozzá. A középpálya közepét egy kicsit zárja most a Spari, de annyira nem, hogy német Krisztián, aki teljesen visszajön a támadó vonalból oda a középpálya közepére egy passz erejéig, azért megkaparincsa a labdát. Jön az indítás, hosszú azonban Átroknak, nem volt pontos Kádártól, úgyhogy Dala kapus teszi aztán oldalra, mégpedig Katona Leventének, aki a csapatkapitánya most a Nyíregyházának. Bódog Tamás helye biztos, ha már Pinezics Márté nem annyira az MTK-nál, már nincsenek hírek arról, hogy megy, marad az MTK vezetőedzője, Bódog biztosan marad, ezt már nyilatkozta is, megegyeztek a vezetőséggel a Sparinál, úgyhogy a következő idényben is ő lesz majd, aki irányíthatja a szabolcsiakat, főleg az első valamire való, hát úgynevezett felkészülése lesz ez Bódog Tamásnak, úgyhogy össze is teheti tényleg a csapatot, de hát mindent megtett ebben az évben. A Spari ugye volt egy 8 meccses veretlenségi sorozatuk, és a legutóbbi időszakban leginkább estek be a vereségek, az Eto ellen egy 1-0-ás vereség, mondjuk az Újpest elleni 7-2 az eléggé erősnek tűnt. 9. perc, MTK Nyíregyháza 0-0, bedobás Tiani az, aki kaparintja meg a labdát, majd aztán tovább teszi Kvasinának, Antonov 20 méterről nem lövi el ballal, aztán továbbítana, de nem jó az átadása Katona Leventének, aki előre jött nagyon-nagyon bátran. Ő lenne a bal hátvéd, és Antonov a bal szélső, ha minden igaz. Aztán vissza is kapja Katona Levente, most még pedig Kovácsról jön a beadás. A 16-oson belül Tiani nem találja el pontosan és jól a labdát. Ballal belekapott 11 méterre a kaputól a beadásba, de nem tudta irányítani. Eltelik 10 perc az MTK Nyíregyháza mérkőzésből, 0-0 az állás. Tiani kétszer már mutatta magát. Hogy látja mindezt a stúdióból? Bene Ferenc.
Igen, mindkét csapatnál már most markánsan látszik, hogy hol lehet az a nyerési pont, ahol esetleg ezt a mérkőzést a maguk javára tudják fordítani. Hát először is az MTK-nak az a fajta labdabiztos játéka főleg a középpás tengelyében erősödhet meg, hiszen a Nyíregyháza 4-4-2-jével szemben három belső középpályásuk van, és amennyiben ez a három belső középpályás a passzjátékban, a különböző játékkapcsolatokban át tudja passzolni, vagy túl tudja játszani a Nyíregyházának a középpályáját, abban az esetben főleg a széleken ezek után folytatva a játékot lehet az MTK eredményes. Ezzel szemben a Nyíregyháza és éppen erre készülve egy eléggé agresszív magas letámadást alkalmaz, tehát gyakorlatilag elfojtja az MTK-nak ezt a labdabiztos játékát, és ez a stratégia eddig beválni látszik, hiszen zömében eddig az MTK tér felén zajlott a játék. Mondom, a Nyíregyháza agresszív letámadása és dinamikus játéka, ami uralhatja a mérkőzést, illetve ami még nyerési pont lehet számukra, hogy Tijani és Kasina személyében két belső ékkel játszanak a két MTK belső védővel szemben 1-1. Ez megint lehet egy nyerési pont, amennyiben továbbra is ilyen agresszívan az ellenfél térfelén tud sok labdát szerezni a vendégcsapat.
11. perc, MTK Nyíregyháza 0-0, Katona Levente balról átjön jobbra. Azaz azt jelenti, hogy az ötös vonalának környékéről jöhet a bedobással a Nyíregyháza, jön is be a 16-oson belőle, Kvaszina a 16-oson belül, róla is most elvágódik a labda, és ki tudja rugni aztán Vitályos a félpályáig a labdát. Egyelőre ezekkel a bedobásokkal, illetve beívelésekkel zavart keltenek az MTK védőivel szemben a Spari labdarúgói. Német Hunor meg tudja a félpályánál csúsztatni a labdát, Temesvári aztán hazaadja még pedig Dalának. Ő pedig már kéri a két szélén, hogy helyezkedjenek a játékosok, de végül egy könnyed passzal Dreskovicsot találja meg Dala, olyannyira, hogy aztán jön még Kovács Milán is hátra, Katona, majd aztán Kovács Milán visszakapja, letámad az MTK is, mégpedig Német Hunor, de csak immel ámmal, nem olyan nagy erőteljes sprintekkel teszi ezt. Német Krisztián is megteszi a magáét, előreíveli két gólos ebben a bajnoki idényben Német Krisztián, úgyhogy nem feltétlenül tőle várták azért a gólokat, hiszen csereként lépett pályára az elmúlt időszakban. Például a Kisvárda ellen lőtte a legutóbbi gólját, lehet az volt a legutolsó gólja profi labdarúgóként. Aztán persze még előfordulhat, hogy alacsonyabb osztályban a labdarúgás választja egyfajta levezetésként, de hogy az élvonalban nem fog már többet játszani, azt ő maga említette az MTK játékosa. Ráadásul itt a mérkőzés előtt, na meg utána is lesz egy kisebb ünnepség a tiszteletére, hiszen mégiscsak egy páratlan pályafutás az övé. No, nem volt bajnok Magyarországon, az MTK-val idézőjelben csak ezüstérmes a 2006-7-es idényben. Most Antonov a bal oldalt elmegy, azért folytatódik a mérkőzés ettől függetlenül, kivágja azonban Beriás Vili a beadást, és Zsejkovic szedi le az égből a labdát. Német Hunor indítaná a megfutó, vagy előfutó Molnár Ádint, de nem jó az átadás, belelépett Antonov, bedobásra jön majd az MTK. Szóval sok helyen volt Német Krisztián, idehaza leginkább csak az MTK játékosa volt, egy kicsit pár mérkőzés elejéig a Debrecen labdarúgója is volt. Mondjuk amikor az volt, az 2021-re tehető, akkor olyan hírek terjengtek, hogy ő minimál bérért vállalta a játékot a Lokiban. Ez azért akkoriban egy kifejezetten nagy szónak mondott dolog volt, de hát eljött a Debrecentől és az MTK-nál. Például a másodosztály gól királya is lett pár évvel ezelőtt. Most jelenleg két gólnál az élvonalban, és hogyha lesz egy harmadik, az biztos, hogy nagyon meg fogja ünnepelni, de volt ő Európa-bajnokságon is 2016-ban, ott volt például az osztrákok elleni mérkőzés kezdőcsapatában, illetve utána is még pályára lépett az Európa-bajnokságon, de nem feltétlenül volt ő mindig a kezdőcsatárok egyike, főleg amikor Szalai Ádámot favorizálta általában az aktuális szövetségi kapitány. Szöglet lesz a mérkőzés során először a 15. percben az MTK végezheti el, Német Hunor az, aki kimegy oldalra, és ő ívelheti majd be a labdát. És az MTK játékosai közül Kádár, Beriásvili, Zsejkovics, Ármálász is jön, csak a magasabbakat említettem, hogy tudjanak fejelni, de a Sparinál is azért bőséggel vannak 180-185 cm feletti labdarúgók. 15. perc, Német Hunor szöglete jön be az ötös vonala környékére, van fejes, Kádártól megcsúsztatta a labdát, aztán már Antonov a bal oldalt kihozza a 16-oson belülről, előtte ott van Katona, meg is kapja a labdát, olyannyi, hogy Jovanov az valójában, ő pedig a jobb hátvéd posztjáról került át a bal szélső helyére, becsúszva tud azonban szerelni Kata, bedobással jöhetnek majd a vendégek, még az MTK térfelének közepéről ráadásul Katona, Levente kezében a labda, ő az, aki majd Tijanit keresné talán a szemével, de a nigériai nem feltétlenül akar még játékba avatkozni. Katona Bálint hátra Temesvárinak, és aztán a másik középhátvéd Dreskovics is megkapja a labdát. Manner a jobb oldal teljesen üresen, de egyelőre őt nem hozzák játékba a Spari labdarúgói. Katonánál van, mármint Bálinnál, középen mellette ott van Kovács Milán, de inkább vissza a saját térfelére passzolja most a Nyíregyháza. Temesvári, majd aztán Dreskovics a bal oldalt megint elkéri Katona Bálint, olyannyira, hogy Antonov meg a szélen, de nem fut el egyelőre. Katona Leventével egyébként jól meglátják egymást, mert a jövőben ez egy bevett szokás lesz majd a Sparinál, hogy azt a Katona Leventét, aki egy háromvédős rendszerben általában középen szokott lenni Temesvári, illetve talán Dreskovics mellett, most a bal hátvédként eljátszogat, bár Antonov, ha úgy van, akkor visszazár. Az MTK kis passzokkal jut előrébb, Zsejkovics oldalra, Katánál van, de még mindig a saját térfelén van a fővárosi csapat. Középen átrok kérni teljesen üresen, aztán kipörgeti neki német Krisztián, hogy átrok előtt ott a terület, 30 méterre a kaputól. Laposan, Molnár Árina, 16-osan belül, ballal ellövi, nagy védés, Dala, de már les volt. Minden igaz, igen, mutatja a partjelző, de mehet tovább, mutatja Zimmermann Mário, a játékvezető, hogy inkább folyjon a játék, mint sem most tegyék le a labdát a vonalra, mondjuk az ötösre, és onnan jöjjön egy szabadrúgás. Bedobással jönnek most éppen a Spari játékosai a 17. percben. A labdát Jovanov fogja a kezébe, nem tudja kinek dobni, aztán csak igazából előre hajtja Tiani lábára gyönyörűen, Kvasina pedig már balra át tudja forgatni, Antonovnak kell futni igazán, középen ben Tiani, illetve Kvasina mindössze, Antonov egyel maga elé teszi, tehát a bal oldalra, Tiani éppen ott az alapvonal oldalvonal találkozásánál, Antonovnak visszaadja, aztán középen szemben a kapuval Kovács Milán jobban ellövi, levágódik azonban Kádárról, olyannyira, hogy aztán átrok már indítja, például német Krisztián átrok meg is lódulhatna, csak előtte, ha van is terület, jobban helyezkedik Dreskovics, el is veszíti átrok, Kovács Milánnál van a fél pályánál a labda, tehát ő pedig most megállítja leginkább azt a nagy lendületet, ami volt, de Manner a jobb oldalra kiteszi, Jovanov pedig beadja a labdát. Tiani, hát mondjuk azt, hogy ellövi, aztán mellé, talán hiába volt mindez Kvasinától, mert lesen állt, de Tiani talán harmadszor se találta el igazán jól a labdát, de megint 11 méterről őt találta a beadás, ott volt középen, jobbal féloldalas mozdulatta, vagy ilyen félolózós mozdulatta próbált a kapura lőni, nem sikerült, aztán Kvasina is ott volt, 5 méterre a kaputól, aztán mellé rúgta a labdát, de mivel ez valószínűleg les volt, azért ezt a történetet is anulálni kell, mintha meg sem történt volna. Viszont ha Kvasina, az osztrák, nem rúgta be a kapuba a labdát, akkor ez egy nagy zicser volt. 19. perc, MTK Nyíregyháza gól nélküli döntetlen, most Németh Hunor átszeli a félpályát, a jobb oldalon pedig ketten indulnak az MTK-tól, Ármalásznak lehet, hogy visszább kell majd mennie, hiszen felesleges volt a sprintje. Aztán most éppen Dala az, aki ügyelve arra, hogy nehogy a napos részre menjen, még az árnyékból passzolja ki a labdát Temesvárinak, a középpályán Katona Bálint elkéri, Kovács Milán pedig visszapörgeti Dalának, ő pedig aztán Dreskovicsot találja meg. Tartogatják a labdát a csapatok, megbíznak egymásban, az látszódik, tehát nem vágják előre, nem ívelgetnek feleslegesen, inkább lapos passzokkal próbálnak operálni. Na most éppen Manner kipörgeti jobb oldalra, még pedig Kvasinának, középen akkor csak Tiani van, Manner elkérni a 16-os sarkánál, jön Kvasina beadása, Armalás visszafejeli a 16-os vonaláig, nem a legjobb helyre, de ettől függetlenül tovább tudta toldani Molnár Ádin. Katona Levente aztán végül középre passz Katona Bálinnak, Temesvári pedig a fél pályánál. Dreskovics is ott van, a jobb oldalt Jovanovnak nem jó, Dalának ellenben tökéletes. Eltelik 20 perc a mérkőzésben, MTK Nyíregyháza 0-0, nincs gól, de érződik. Én azt gondolom, mintha a csapatok tényleg futballozni akarnának. Bene Ferenc?
Abszolút egyetértek ezzel a megállapítással, ugyanakkor élesebbnek érzem eddig a Nyíregyházát. Dacára annak, hogy azért a labdakérzata a bajkor, hogy belehibáznak, de talán több a hiba egyelő az MTK játékában. Minden esetre a Nyíregyháza két ékjátékos, a Kvasina és Tiani már azért több gólt is szerezhetett volna akár, sőt az iménti szituációban Tiani, amikor nem találta a labdát, utána Kvasina el is oda került. Szóval egyelő az élességet hiányolom a csapatoknál. Alapjába véve a játék minőségével, a hibákat leszámítva nincsen probléma, mindkét csapat próbál óvatosan ugyan de futballozni, és mindkét csapat igyekszik a támadójáték dominanciára törekedni, és nagyon-nagyon kevés a szabálytalanság, ami szintén üdvözítő. Mondom, én továbbra is egy picit az élességet hiányolom, és a labdaszerzések utáni gyors átmeneteket.
Átroknak volt egy lövése, nem is oly rég, de legalább 5-6 méterrel mellé ment, 20 méterről próbálkozott. 21. perc, MTK Nyíregyháza 0-0, Katona Bálint a félpályánál, a bal oldal, Tiani előtte, aztán Katona Bálint fejéről megy ki oldalra a labda, Pinezics Máté pedig már oda dobja Ármálasznak, aki középre, mégpedig Zsejkovicsnak. A szlovén pedig még a technikásabbak közé tartozik, illetve tényleg a jobb játékosok közé, mert mégiscsak szlovén válogatott, de az ő passza az nagyon csúnya technikai megoldást mond maga után. Most labdát szerez átrok a félpályánál, és mivel nagyon elől nincs senki, német Krisztián most zárkózik fel valójában, a bal oldalon pedig Zsejkovics kapja, befelé néz inkább, Zsejkovics érkezik mellette, német Hunor, Zsejkovics visszakéri tőle, azért messze van a kaputól, hogy lőni próbáljon, laposan most Molnár Ádi pörgeti, mégpedig német Krisztián 16-os sarkánál, balra kiteszi, nem jön a beadás német Hunortól, mert Molnár Ádin kéri el. Aztán laposan, most német Hunor a 16-oson belül, laposan be, német Krisztián nem tudja ellőni azonban 8 méterre a kaputól, ki kell kerülnie a játékvezetőt Ármálasznak, aki meglepő módon felbukkantott a 16-os vonalánál, olyannyira, hogy most már azért hátul stabilizálja az MTK magát, és Temesvári, valamint Reskovics passzolgatott hátul középen. Úgyhogy egy pillanatra nézett ki csak az, hogy az MTK talán még lőni is tud, ez nem történt meg. Hát most Kovács Milán az, aki rátekeredik a labdára, ő is csak hátra tudja tenni. Tűző napban játszanak a csapatok, ott mondjuk 25 fok van, tehát azért annyira nincs meleg, hogy majd Zimmermann Mário játékvezető ivószünetet rendeljen el. Tehát van egy bizonyos hőmérséklet, az nem a 25, ha minden igaz, ami fölé, ha mennek a hőmérő higanyszálai, akkor kötelező jelleggel lehet, vagy kell egy kisebb hát ez kapufa, úgy zárójelben hozzáteszem egy beadás után. Tiani a 23. percben az 5-ös vonaláról egy jobboldali beadás Jovanovtól, és a jobboldali kapufának fejelte a labdát. Hát most már tényleg majdnem megszerezte azt a gólt, azt a 8-at, ami egyelőre bennmarad a nigériai támadó zsákjában, vagy lábában. Nagyon közel most már a Spari ahhoz, hogy megszerezze a vezetést, és ez a jobboldali beadás Jovanovtól tényleg tanári volt, és a mellette lévő Kádár Beriásvili kettős egyelőre nem tud mit kezdeni a támadóval. A középpálya közepén Kovács szerzi meg a labdát, aztán figyelni a bal oldal, de megrúgják őt, Kata az, aki szabálytalankodik, Zimmermann nem ad egyelőre sárga lapot, úgy összességében alig volt szabálytalanság ezen az összecsapáson eddig. Úgyhogy a középpálya közepéről, a félpálya körívéről jöhet majd szabadrúgással a Spari. El is végzik már a vendégek, mégpedig Kovács az, aki előre íveli oda Antonovhoz, aztán Katona Bálint tudja leszedni a labdát, de végül elveszítik a vendégek, Molnár Ádin a jobb oldalt lódul meg, túl a félpályán már az MTK játék, úgyhogy a Molnár Ádin valójában Molnár Rajmund után vette át a stafétabotot, ha gólszerzésről, ha éppen úgynevezett befejezésről vagy kiemelkedő játékról van szó. Ebben a bajnokságban 9 gólnál jár már. Ő, a Molnár, a másik Molnár, Rajmund, ő megállt 5-nél, még vezette is a góllövő listát. Egy indítás átrok felé, azonban ez hosszú, kivágja Jovanov oldalra, bedobásra jöhetnek majd a hazaiak. Vitályos kezében a labda, nincs, aki valójában elkérje tőle a labdát, középre behajítja valójában, Katánál van a labda, ő becsúszva tudja tovább tenni, Molnár Ádin, ő meg elesik, mert tovább Zimmermann szerint, Katona Levente, vagy Katona Bálint leginkább, aki hátrafelé passzolja a labdát, megint megkapja Katona Bálint, a bal oldalt Antonov teljesen üresen van, de értelemszerűen nem fogják egyik pillanatról a másikra keresztbe rúgni a labdát, Dala Martin pedig a gyengébbik bal lábával azért ki tudja oldalra tenni Katona Leventének, pont Molnár Ádin elé a levételt követően, de bedobással majd a Spari jöhet. 25. perc, MTK Nyíregyháza 0-0, Tianinak volt már egy kapufája, 5 méteres fejese révén, és tényleg a jobboldali kapufán ott táncolt a labda oldalt, az volt a csoda, hogy nem elé pattant vissza ezután. Egy szabálytalanság átrokkal szemben mehet tovább, és laposan jönne előre az MTK, labdát szerez Ármálasz, majd aztán a nagy flipperezés következtében Zsejkovics az, aki a legokosabb, és hátra teszi Kádárnak, ő visszaemeli a jobb oldalra, remek az átadás, még pedig Molnár Ádinnak középen, Bennémet Krisztián, jön a beadás, lecsúszik, úgy néz ki, és kellett oldalra paskolni a Dalának, már nem ment volna valószínűleg be a kapuba, de ugye Megyeri kapusa, minden igaz, Akkolátsze beadását a Ferencváros Diósgyőr mérkőzésen csak úgy hagyta, hogy behújjon. A Diósgyőr kapusát hát meglepte valószínűleg az a beadás. Dala pedig úgy volt vele, hogy inkább biztos, ami biztos, oldalra kipaskolta, kitenyerelte a labdát. Bedobásra jön az MTK, 16-os vonaláról kivágja azonban ott Deskovics a labdát, aztán Temesvári is fel az égbe. Zsejkovics megnyeri a fejpárbajt, Temesvári másodszor is, 25 méterre a kapujától, de laposan passzolta tovább a labdát, Jovanov pedig előre vágja a félpályáig, Kovács Milán pedig már indítaná Kvasinát, de nem jó az átadás, ő annyira nem, hogy a középpálya közepén, aztán Kata az, aki figyeli, hogy ki van a jobb oldalt, Armalas érkezik, előtte Molnár Ádin nem indul be, hanem csak zsebkendőnyi területen passzformájában akarta megjátszani a labdát, Armalas is, meg Molnár is, a litván jöhet majd a bedobással. Hát egyelőre azért lehet, hogy szívja a játékosokat ez a napsütés. A lendület azért alább hagyott most az elmúlt 5-10 percben. Na, egy jó passz Katától, a 16-oson belül átrok, ballal ellövi! Oldalálló! Nem gól, pillanatra úgy nézett ki, de nem talált el valójában a kaput átrok Zalám. 28. perc, MTK Nyíregyháza 0-0, most már az MTK-nak is volt egy igazán nagy helyzete, de egyelőre a gól hiányzik a mérkőzésből, és hogyha minden így marad, akkor valójában a csapatok előrébb nem jutnak, tehát 10. marad az MTK, 9. a Nyíregyháza, aztán ugye majd értelemszerűen jön az utolsó forduló, a Kazincz Barcika ellen hazai pályán zárja a Spari, az MTK pedig megy felcsút Puskás Akadémiához. Jovanov beadása, megint Tianit kereste. Antonov az, aki 20 méterre a kaputól, most már 25 méterre tőle, de összeszedi a kipattanót. Cselezni próbál a szerb, ez nem sikerült neki, és aztán felvágják Katát. Szabadrúgásra jön az MTK saját térfelének közepéről. Benne van az a mérkőzésben, hogy valaki gólt szerez, de egyelőre még állják a sarat a kapusok is, vagy éppen a kapufa, Tiani esetében erről volt szó az MTK. Hát kapusa Hegyi már verve volt. Zsejkovics a szabadrúgás után a jobb oldalt elkéri Armalász, ő pedig aztán Beriásvilit hozza a játékba. A bal oldalt üresen átrok, illetve Kádár az, aki egy emelés után magához veszi a labdát, Beriásvili nem tud előrébb jönni az MTK, Kata is nagyon mélyen hátra jön, hogy elkérje a labdát, mert most ő emeli ki, általában ott a bal oldalt van felfutó ember, átrok egészen pontosan, sőt Németh Hunor, és nem róla megy ki a labda, de ő volt az, aki szabálytalankodott Mannerrel szemben, szabadrugással jön majd a Nyíregyháza, még beköti a cipőjét Manner, mert ki ez valószínűleg, hogy kikötődött, úgyhogy mutatja a társnak, mégpedig Jovanovnak, hogy most segített neki annak érdekében, hogy nehogy Németh Hunor el tudjon menni, mert Jovanovon már áthullott a labda, és mehetett volna akár ott Németh Hunor be a 16-oson belülre. Szabadrugás, amelyet Dala végezhet el a 30. percben, a 16-os vonala előtt egy kicsivel, a csapatok pedig a félpálya környékén felsorakoznak, Dala a szabadrugást már át is vágja, majdnem az ellenfél 16-osára, de sikerül kifejelnie az MTK játékosainak. Kvasina azonban érkezik a támadó harmadból, hogy Katona Bálinnak tegye, aztán ő pedig Katona Leventét találja meg, megint sínbe kapta Antonov, nem is tetszik ez neki, Bódog Tamás most odaadja a játékosának a labdát, Antonov pedig mintha elment volna a kedve ezek után, mert hogy nem pontosak az átadások, amiket éppen kapna a szerb játékos. Katona Levente egyelőre nyert 2-3 métert, Tianihoz dobná a labdát, aztán Armalász tudja elfejelni a labdát, Hegyinek kell kivágnia a saját 16-osán belül, mert egy kicsit veszélyesen Zsejkovics hazaadta a labdát. Antonov, Zsejkovics, most pattog a labda egyik játékosról a másikra, Németh Hunor, aztán Zsejkovics laposan Katát indítaná a középpálya közepén, hosszú azonban, egyelőre nagyon-nagyon kis apró zsebkendő méretnyi területen próbálkoznak passzogatni a játékosok. Jovanovtól jön a beadás, és aztán a fejes Tianitól, ez most alig jutott el hegyi kapujáig, de már kigurítja a labdát és hozza, mégpedig német Hunor, de belevágja az előtte álló Temesváriba, jöhet bedobással majd az MTK. 31. perc, nincs gól az MTK Nyíregyháza találkozón. Milyen a találkozó? Bene Ferenc.
Találkozó lehetne rendkívüli módon látványos is, hiszen az MTK, ahogy beszéltünk róla, a két szélén tudott mögé kerülni eddig a Nyíregyházának több esetben is, tehát akár két gólt is szerezhetett volna a hazai csapat, ugyanakkor ez a két gól meg lehetne a Nyíregyháza részéről is, hiszen mind Tihány, mind pedig Kvasina ordító gól helyzeteket hagyott ki. Egyelőre a Nyíregyháza az ellenfél tér felén való labdaszerzésekből jól építi a támadásait, nagyon veszélyesek a beadásaik, meglepő, hogy ennyire nem tudja Beriásülés Kádár Tamás levédekezni a nyíregyházi beadásokat, mint ahogy az is meglepő, hogy Tihány gyakorlatilag 4 méterről a kihagyhatatlan fejelte kapufára. Úgyhogy alapjelve szerencséje van az MTK-nak, hogy nem vezetnek a vendégek, de igazából, amiről már eddig is beszéltünk, az élesség hiányzik mindkét csapatból, tehát a gólhelyzetek kihagyása eddig nagyon-nagyon szembetűnő, és én azt várom, hogy amelyik csapat gólt szerez, a másiknak még többet kell kockáztatni, és akkor talán még inkább elindul a mérkőzés.
32. perc, MTK Nyíregyháza 0-0, nem lehet semmilyen módon megzavarni a játékosokat, olyannyira nem, hogy német Hunor már indítaná átrokot, a 16-oson belül elesik német Krisztián, de ott van Molnár Ádin kapufa! Kivágja aztán Jovanov az alapvonalon kívülre. Na meg volt most már az MTK-nak is a maga kapufája, itt mondjuk volt zavar azért elég rendesen, és valamit lehet, hogy Zimmermann játékvezető láthatott, leginkább a varszoba, de német Krisztián elterül a 16-oson belül, az ötös sarkáról lőhetett Molnár Ádin jobb oldalról, és a jobb kapufát laposan trafálta telibe. Szöglet jön majd hivatalosan, mert Jovanov ugye kirúgta a labdát az alapvonalon kívülre, átrok megy a labdáért, hogy majd ő ívelhesse be. Nem hiszem, hogy van nagy varvizsgálat, mert mindenki felépült, illetve amikor német Krisztián elzúgott a 16-oson belül, akkor valójában nem érte el a labdát, mögé jött, vagy elé jött, már nem is vagyok benne annyira biztos. 33. perc, MTK Nyíregyháza 0-0, átrok a szöglettel, az MTK végezhet el sarokrúgást, a mérkőzésem ez a második alkalom. Középen bent Zsejkovics az ötösön belül, illetve Ármálasz a másik, na meg Vitályos is ott van természetesen. Most jön átrok szöglete, van-e emelkedő MTK játékos? Beriásvili, igen, csak az ötös vonalára fejeli a labdát igazából, oldalra csak. Nem tudja laposan megjátszani, aztán átrok német Hunort, sőt még el is veszíti a fővárosi csapat, de nem jó Katona Bálint indítása. Maradt egy pár kékfehér játékos az ellenfél tér felén, úgyhogy akár még mehet is előre az MTK. Német Hunor, kötény, de hát ezzel most nem tudott mit főzni, sőt még lenni is marad ráadásul. Át tudta verni Jovanovot, de visszaszerzi az MTK csapkodó most egy kicsit ott a középpálya közepén a játék. Német Krisztián sarokkal tovább, aztán Molnár Ádin, Német Krisztián maga elé tesz mellel, majd aztán visszakapja a 16-oson belül Molnár Ádin, megint nála van, nem lövi el azonban, nagyon szépen túl akarják játszani fővárosiak a támadásokat, néha lehet, hogy észszerűbb lenne egy lövés minél előbb. Ármálász kapja meg aztán Bódog Tamástól a labdát, a litván pedig a bedobást elvégzi, mellel leveszi a labdát német Krisztián, aztán meg is kapja, vissza is kapja, nem előrefele, inkább hátra mozog, Kádárhoz teszi, ő pedig aztán laposan Vitályost hozza a baloldalt játékba, előtte átrok. Nem mondom, hogy beszorul, azért az erős túlzás a Spari, de most éppen átrok íveli be a 16-oson belülre a labdát. Német Krisztián fogja a fejét, mert majdnem eljutott hozzá, de az pont 7 betű, mert nem tudott valójában oda kerülni hozzá be a 11-es pont környékére. Katánál van, de a Spari tér felén most áldogálnak a játékosok. Antonov szerez labdát, majd aztán Kvasina. Kovács Milán előtt szeretettel íveli inkább, hogy indítja a játékosokat, most belevágta az előtte állóba, Katába, úgyhogy jöhet egy újabb bedobással majd a Spari a 36. percben, Katona Levente kezében a labda egyelőre, de hát nincs aki kérje valójában, Antonov pedig egy kicsit, mintha kifulladt volna, olyan érzésem van, hogy ő azért is távolodik el, hogy ne feltétlenül hozzádobják a labdát, bár most hozzá kerül, most visszaadnak Vasinának, az osztrák leszedi a labdát, fél magasan, majd aztán Tiani, előtte van terület, de ketten is letámadják a nigériait, könnyedén elveszti a labdát, Zimmermann játékvezető nem látott szabálytalanságot. Németh Krisztián mellel készítette volna le a csapattársnak, Tiani lemarad a földön. Valószínűleg a nigériai most már tudja, hogy nem fog semmilyen módon szabadrúgást kapni, úgyhogy felépül. Manner jobb oldalra jön a beadása, ezt ki tudja vágni aztán Kádár, olyannyira, hogy még tovább tolja Vitályos egészen a félpályáig, és mindenki jön ki az MTK 16-osán belülről. Dreskovics az, aki összeszedi a labdát, és már a passzával megtalálja Katona Bálintot, de vissza a saját tér felére a Spari Dreskovicsnál van. Katona Bálint megint megkaparintja, egyelőre előrébb nem jutnak a fehér mezben, nadrágban, sportszárban játszó Spari játékosai, csak oldalra tudják tenni a labdákat. Kovács Milán most nem ível, de egyelőre el is veszíti a labdát. Bár Zsejkovics megszerzi, látványosan a labdát pöckölte el, illetve arra lépett rá. Zimmermann játékvezető azonban szabadrúgást ítélhet eddig a mérkőzésen. Tényleg nem sok szabálytalanság volt, sárga lap se, és ugye összességében azért már volt két kapufa Molnár Ádin, illetve Tiani révén, de ettől függetlenül még 0-0 az állás. Antonov végez el szabadrúgást, közel a félpályához, de azért a 16-os vonalánál megállnak a játékosok. Beriásvili, illetve Kádár mutatja a többieknek, hogy ne feltétlenül menjenek be a büntető területen belülre, ha muszáj, de azért az embereket vegyék fel. Tiani és Kvasina például lesen van ebben a pillanatban, de amint neki fut Antonov, már is bemozognak az MTK labdarúgói. Jön a szabadrúgás be középre, Kvasina visszafejeli, aztán végül ki tudja rúgni ott Zsejkovics, aki pont a partjelző felé mutogat, hogy miért nem sikerült valójában beintenie a lest. Kovács Milán megnyújtja a 16-oson belülre, érkezik Hegyi, és leszedi a labdát. Bő 15 méterre, 14 méterre a kapujától kijött. Aztán már kigurítja a labdát, Zsejkovics oda emeli a félpályára a labdát. Remek megoldás Németh Krisztiántól, aztán oldalra tudja csak kitenni a labdát Vitályosnak Németh Hunor. Középpálya közepén megkapja megint Németh Hunor, de csak hátra Kádárhoz. Egyelőre az MTK mondjuk az, hogy híres a kontráiról, sokat nem tudtak vezetni ezen a mérkőzésen eddig. Megint kipörgeti valójában szinte a saját helyére Németh Krisztián a labdát. Ott általában Átrok vagy Molnár Ádi most éppen az utóbbinak próbálta, de Molnár nem indult be az üres területre a 16-oson belülre, úgyhogy nem volt jó a passz Németh Krisztiántól. A középpálya közepén bukkan fel most Manner, majd aztán Kvasina jobb oldalra kiemeli. Jovanovhoz eljut, ő is csak hátrafelé tudja tenni. Megfuttatja ezzel most Kovács Milánt, aki eléri a labdát az oldalvonalnál. De ő is középre Dreskovicshoz, megáll egy kicsit a játék. Összességében amúgy nem olyan rossz a mérkőzés, ettől függetlenül persze hát gólok nincsenek, de úgy érződik, hogy akarnak futballozni a játékosok. Tiani indítja Antonovot, eléri még az alapvonalnál, de inkább hátrafelé tekintget, Beriásvili pedig aztán közbeszúr, oldalra kikerül a labda, bedobásra jöhet majd a Nyíregyháza az ötös vonal a környékéről, majd jöhet Katona Levente, ezúttal nem kell neki átszelni a félpályát, hogy jobbról végezhesse, mert balról fog ez történni, és a legközelebb álló Spari játékos is legalább 25 méterre van tőle, úgyhogy ő nem aprózza el, bedobja az ötös vonaláig, ki tudja Beriásvili fejelni, aztán Katona Bálintól nem jó az átvétel, Jovanov az utolsó ember, balra kiteszi, mégpedig Katona Leventének, középre be, laposan, Katona Bálin nála van a 16-os vonalánál, Manner, laposan remek átadás, Kovács Milán, és becsúszva tud szerelni, aztán Beriásvili, szöglette jöhetnek majd a vendégek, a Spari számára ez lesz az első lehetőség, hogy a sarokból elvégezhessenek egy szögletet, a 40. percben ráadásul. Antonov az, aki majd oda megy, ő is íverné be a labdát, ugye volt ő korábban az MTK játékosa, nem sokáig, egy évig volt mindössze a fővárosiak alkalmazásában. Antonov leteszi a labdát, Manner ott van mellette, hogy elkérné, de nem biztos, hogy meg fogja kapni valójában. Ballal fogja majd beívelni. A 41. percben Antonov 0-0-ás állásnál végezhet el szögletet a Spari. Jön is be középre, Tiani fejel mellé. De már szabálytalankodtak ott középen, Kata az, aki elterül a földön. őt löghették, úgyhogy jöhet szabadrúgással majd az MTK. Kicsivel kevesebb, mint 5 perc van hátra az első félidőből. 0-0 az állás a stúdióban, Bene Ferenc, milyen a mérkőzés?
Nincs változás a mérkőzésen, még pedig ez annak köszönhető, hogy továbbra is kevés a hatékonyság a támadókban. Tehát kristálytisztán kirajzolódott, hogy az MTK elsősorban a középpás labdabirtoklásra épít, illetve Németh Krisztiánra való felpasszott labdák után próbálják a széleket indítani, elsősorban ugye Átrokot és Molnár Ádint. Ez azért két esetben nagyon-nagyon komoly gólhelyzethez is vezetett. A Nyíregyháza ezzel szemben igyekszik az MTK-t úgymond letámadni, ráadásul ütköző távon belül helyezkedni rendszeresen a labdás játékoshoz, tehát nem engedik, hogy az MTK szabadon építse a támadásait. Ez jó stratégia, viszont a megszerzett labdákból utána, főleg a széleken való beadásokból alakítottak ki gólhelyzeteket, tehát egyelőre mind Kvasina, mind pedig Tijani elhibázta, nem mondom, hogy elszorakozta őket, mert igazából látszik a mozdulaton, hogy gólt akartak szerezni, és valójában igazából a koncentráció hiányzik. Az a fajta élesség, amely a kritikus szituációkban, abban a periódusában a bajnokságnak, amikor még mindkét csapat akár kieső jelölt is lehetett volna, akkor megvolt a játékosokban. Sajnos érződik, hogy szezon vége van, ezért nincs meg az megfelelő élesség a támadókban.
42. perc, MTK Nyíregyháza 0-0, most a bal oldalt éppen Vitályoshoz kerül a labda, aztán meglódul Zsejkovics, középre tudja tenni a labdát Katának, a jobb oldalt pedig már Molnár Ádin egy ívelést követően leszedte volna a labdát, elpattan tőle, úgyhogy kirúgásra jön majd a Spari. Az MTK maga nemében jó formában van, legutóbbi 4 mérkőzésén nem kapott ki, bár a Kazincbarcika elleni gól nélküli döntetlen a liga utolsó ellen nem biztos, hogy egy jó eredmény, de megverték hazai pályán a Kisvárdát 2-1-re, 3-0-ra az Zalaegerszeget, és Újpesten egy 2-2-es döntetlent tudtak elérni. Még a Spari mostanában egy kicsit ilyen katonás eredménysort tudhat magáénak, győzelem-vereség. Megverték a Zalaegerszeget 2-1-re a legutóbbi fordulóban, az Újpest ellen 7-2-es vereség, majd aztán a Paks ellen tudtak, vagyis hát most időrendi sorrendben visszamenve, de a Paks ellen tudtak 2-0-ra győzni, és a Győr ellen pedig kikaptak 1-0-ra, de hát ez nem meglepő, azért mégiscsak a bajnokság egyik nagy esélyeséről van szó. Tijani 16 méterről, bal lábán a labda megint levágódik egy MTK játékos lábáról, aztán kivágja Ármanász az oldalvonalon kívülre. A 44. perc is elkezdődik, 0-0 a találkozó állása, még egy-két lehetőség talán lesz a két csapat számára, itt is, ott is. A kérdés az, hogy valójában tudnak-e élni a lehetőségekkel a csapatok. Kifejezetten sokan vannak a Hungária körúton, talán egy 3000 néző lehet jelen, sőt, még Ajek Athén mezben pompázó, Németh Krisztián mezben ráadásul pompázó szurkoló is van itt a stadionban. Jovanova 16-os sarkánál pár beadása már volt a mai mérkőzésen, Tijanit mindig megtalálta, Manner a 16-oson belül van, laposan beadná középre, nem jó Kvasinának az átadás, aztán jön a felívelés, gyönyörű átvétel Németh Krisztiántól, Németh Hunorral szemben pedig szabálytalanság, jöhet az MTK majd saját térfelének közepéről, de azért már közelebb inkább a félpályához a szabadrúgással a kék-fehér együttes. A Spari szurkolók is szép számmal elkísérték az őéiket, azt már említettem, hogy majd a Kazincbarcika ellen zárják a bajnokságot. Az még kérdés, hogy anyadik pozícióban meg mennyire lesz valójában lehetőségük előre lépni a bajnoki tabellán. Németh Hunor egy cselt követően Katona Bálintot átveri, és aztán Zimmermann játékvezetőnek oda kell menni, mert Németh megfogta Katona mezét, de azért a Spari játékos is húzta, vonta az MTK játékosát. Egyelőre nagyon következetes Zimmermann, nem ad senkinek semmiféle lapot, figyelmeztet, elmagyarázza a dolgokat, úgyhogy majd lehet a második fél időben, ha úgy adódik, akkor kinyitja a zsebét, és a lapokat elkezdi osztogatni, bár nagyon-nagyon a fair play szellemében játszanak eddig a csapatok. Letelik hamarosan a rendes játékidő, úgy igazából hosszabbításra egyáltalán nincs oka a játékvezetőnek, olyannyira, hogy nem is jön valójában ott Rusz Márton mutatni bármi nemű számot, mert egy fél időnyi játék után egy másodperccel se többet futballoznak a csapatok, csak 45 percet. MTK Nyíregyháza 0-0 a Szóval stúdióé.
Köszönjük szépen, Bene Ferencet pedig arra kérem, hogy értékelje ezt a 45 percig tartó első félidőt.
Igen, hát gyakorlatilag érződik mindkét csapaton, hogy a célkitűzéseket elérték. Hát gyakorlatilag nem mondom, hogy szükséges rossz az utolsó két forduló számukra, mert azért a pessimista jóslatokkal szemben azért minőségi játékot láthatunk. Bár valljuk meg őszintén, sok a hiba, és ami különösen hiányzik a mérkőzésből, hiszen a helyzetek alapján akár 2-2-es döntetlenes állása is lehetne szünetben, de a támadókból hiányzik az a fajta élesség, az a fajta helyzetkihasználás, ami igazából egy mérkős megnyeréséhez szükséges.
De azért talán egy Nyíregyháza egy picit több helyzetet alakított ki, bár volt kapufa itt is, ott is.
Igen, abból adódik egy picit, hogy a Nyíregyháza talán közelebb áll a vezetés megszerzéséhez, mert nagyon sok labdát tudtak szerezni az ellenfél térfelén, és különösen az első, tehát a fél időnek az első felében úgy nézett ki, hogy a Nyíregyháza teljes mértékben uralja a találkozót, nagyon jól kezdték a mérkőzést, bevált az a fajta stratégiájuk, hogy letámadják az ellenfelet, ezekből több labdát is tudtak szerezni. Nagyon-nagyon csodálkozom, hogy Tiani gyakorlatilag 4 méterről sem talált kaput, hiszen a kapufára fejelt a labdát. Utána volt Tianinak egy gyakorlatilag olyan helyzete, amiben nem talált el megfelelően a labdát, szinte eltört, és ebből a lepattanóból Kvasina az ötös sarkáról szintén nem talált kaput. Tehát igazából úgy van sok kihagyott helyzet, hogy olyan hatalmas kapus bravúrokról nem is beszélhetünk. A másik oldalt pedig a széleken mind Molnár Ádi, mind pedig Átrok került hatalmas gólhelyzetbe. Ugyan Molnár Ádi a hosszú kapufát talált el, Átrok az oldalhálóban lőtt a labdát, tehát gyakorlatilag tényleg azt tudom mondani, hogy nem egy olyan 0-0-ról beszélünk, hogy mindkét kapus gyakorlatilag párját ritkítva elhalmozza a lelátó népét a bravúrokkal, hanem egyelőre a támadók nem találnak kaput.
Köszönjük szépen Bene Ferencnek, most zenélünk egyet, utána pedig egy kicsit kosárlabdázunk, hiszen 14 órakor kezdődik majd a Diósgyőr-Pécs női kosárlabda bajnoki döntő második mérkőzése, és Károly Andreával majd egy kicsit fölvezetjük ezt a találkozót.
Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
A lényeg, itt a péntek, a jók a fények, én semmitől sem félek. Kiába kérem, Tinderen a képet, nem érek rá, rögtön a lényegre térek. Ha mit csináljuk a bulikát, az olyan lesz, az olyan lesz. Ha mit csináljuk a bulikát, az olyan lesz, mint a gyurikát.
Az olyan lesz, mint a gyurikát. Ha mi csináljuk a bulikát, az olyan lesz, mint a gyurikát. olyan lesz, az olyan lesz, ha is irányít a bulikát, az olyan lesz, mint a hurikán gyurikát.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
13:52 van, a mikrofonnál Balogh Balázs. Köszöntöm a stúdióban Károlyi Andreát, hiszen nem sokára 14 órakor kosárlabda mérkőzést közvetítünk majd itt a labdarúgó mérkőzés mellett, lesz a klasszikus körkapcsolásunk, hiszen a második mérkőzést játsszák a női bajnoki fináléban, az első találkozón nyert a Pécs a Diósgyőr ellen, talán meglepetésre, de hát azért tudjuk azt is, mert Andi voltunk együtt a Sopron elődöntő mérkőzésen is, ahol a Diósgyőr idegenben nem játszott túl jól, most ez a Pécs elleni találkozón is így volt, tehát inkább a hazai meccsekre tud összeállni úgy a Diósgyőr, hogy kellene?
Mindenképpen így volt, hogy nem egyszerűen képtelenek voltak elkapni a ritmust, most Pécset, és meg kell, hogy mondjam, hogy ha a játékvezetők engedik a Pécsnek a saját stílusukat játszani, értem itt a nagyon-nagyon néha falthatáron túlmenő védekezést, akkor azzal nagyon nem tud mit kezdeni a Diósgyőr. Nagy valószínűséggel most Diósgyőrben más felfogású játékvezetést fognak kapni, de Pécsen egészen érdekes volt látni, hogy mennyire nem találták a saját játékukat. 27 eladott labdájuk volt a mérkőzésen, ami rengeteg. Egyébként azt mondom, hogy ugye 1-0-ra vezet a Pécs. Mondhatjuk, hogy meglepetés, mert ugye a két légiós már nem áll rendelkezésére a pécsieknek, de én még mindig a Diósgyőrt tartom esélyesnek, hogy megnyerni a bajnoki döntőt.
Persze azért ettől függetlenül, én legalábbis úgy gondolom, hogy az elfogadhatatlan, hogy a húzó emberek már nem az első meccsen betliznek a Diósgyőrből.
Hát igen, és ugye a megmaradt két légiós összesen hozott 9 pontot, úgyhogy, vagyis ugye három légiós maradt meg, de Grigalaus Kítja és Jovanovics összesen 9 pontot tudtak csak dobni. Egyedül Lelik Réka lépte át a 10 pontos határt, 13 pontot dobott. Igazából senki nem játszott jól.
Alapvetően Pécsi oldalon se. Ilyen teljesítményt nyújt, mert Sopronban is 0 ponttal zárt.
Grigalaus Kítja egy nagyon érdekes típusú légiós szerintem, mert tőle, bár a szezon elején sokszor dobott 10 pont fölött, de mindig azt mondom, hogy ha Grigalaus Kítjének kell 10-15 pontot dobni egy mérkőzésen, akkor ott nagyon nagy baj van. Nem azért, mert nem képes rá, hanem egyszerűen ő nem ez a típusú játékos, őt védekezésben lehet nagyon jó használni, és a csapatjátékban lehet használni, de nem feltétlenül egy pontgyáros.
És ugye a magyar válogatott keret tagja is, őt hát ugye húzó emberei, Lelik Réka, Ahó Nina, velük mi a helyzet?
Hát amit ugye említettem, hogy ezzel a nagyon kemény pécsi védekezéssel nem tudtak mit kezdeni, és nagyon sokszor egymásnak sem tudták eljutatni a labdát, mert eladott labda lett belőle. Hát ehhez fel kell nőni a feladathoz, és azt gondolom, hogy ha ezek a játékosok már magyar színekben, ugye nem olyan rég Törökországban kiharcolták a világbajnoki részvételt, akkor mondhatnám, hogy egy magyar bajnoki döntő meg se kottyanhat, de egyelőre megkottyan.
És a pécsiek ugye légiós nélkül, és hát elmondta Zsajko Dokics, hogy le kellett menni a bányába, hogy eredményt találjanak.
Igen, és lementek. Azt kell, hogy mondjam, hogy lementek a bányába az eredményért. Nagyon-nagyon keményen harcoltak végig. Ott se játszott igazából senki kiemelkedően, de mindenki próbálta azt hozni, amit tud, és igazából helyek közel hozta is.
Mondjuk a Diósgyőr hazai pályán egyenlíthet, de hát azért három, ha mondjuk 5 meccsig tartan ez a sorozat, akkor 3 pécsi meccs lesz, és gondolom, hogy a harmadik és az ötödik sem lesz könnyű.
Nem lesz könnyű, abszolút nem lesz könnyű, és hogyha a Pécs ki tudja azt harcolni, hogy öt meccses legyen a döntő, mindazok ellenére, hogy ugye még mindig 1-0 vezet, és még mindig nem csak hogy vezet, de a pálya előny is ott van, még akkor is, ha ma kikap. De ha ki tudják húzni öt meccsre, akkor az ötödik meccsen már szerintem ők az esélyesebbek. Egyrészt ugye a hazai pálya, másrészt az, hogy a negyedik és az ötödik mérkőzés között nagyon-nagyon kevés idő fog eltelni. Péntek este 8 és vasárnap 2 óra. Nagyon rövid. És Pécsen azért egy Jovanovicsnak regenerálódni ilyen rövid idő alatt már nem könnyű. A Honinának szintén, bár ő még fiatal, de tudjuk, hogy mindig mindene fáj. Úgyhogy ott már a Pécset tartom esélyesebbnek, igen.
Még van egy pici időnk, egy-egy mondatot mondj nekem, kérlek, hiszen ma kezdődik a férfi NB1-ben is az elődöntő. Szolnok az atomerőművel, a Szombathely pedig a Kaposvárral játszik a döntőbe jutásért. Azért ezek is ígérnek izgalmakat.
Mert ha milyen izgalmakat ráadásul, és ugye megismétlődik a tavalyi elődöntő, mert ott is Szolnok-Paks párharcot láttunk, annyi különbséggel, hogy most a Szolnoknál van a pálya előny.
De ez nagy különbség.
Nagyon nagy különbség, de szerintem ez a Paks, ez erősebb, mint a tavalyi. Ugye Kostas Flevarakis mester a Magyar Kupa előtt érkezett Paksra, és már a Magyar Kupán látszott, hogy nagyon-nagyon összeszedte ezt a csapatot, rendkívül jól játszottak, hát ugye az Alba elleni negyed döntőket, azt láttuk, az minden volt, csak igen, nagy párharc nem volt, mert azt nagyon simán 3-0-ra nyerték, de igazán szerintem 30 pontnál nem volt kisebb különbség a három mérkőzésen a két csapat között. Úgyhogy nagyon-nagyon össze van rakva az a Paks, nem lesz egyszerű dolga a Szolnoknak. Szerintem a Szombathely az egy picit könnyebb úton fog tudni eljutni a döntőig a Kaposváron keresztül.
Persze azért a Kaposvár az idény meglepetés csapata.
Igen, igen, mindenképpen. Branislav Dzunic őket is nagyon-nagyon jól összerakta, de azt gondolnám, hogy lehet, hogy egy kaposvári találkozót fog tudni nyerni a Kaposvár, de összességében én arra számítok, hogy azt a Szombathely nyeri.
Károly Andrának köszönjük szépen, elengedünk nem messzire, hiszen most itt majd a stúdióból közvetítitek Tóth Bélával a hamarosan kezdődő Diósgyőr-Pécs mérkőzést. És ha már Diósgyőr-Pécs, akkor kapcsolom is a lehetőséget Tóth Bélának, aki ugye az első mérkőzésen is ott volt Pécsen, és gondolom, Béla, hogy hasonlóan izgalmas meccsre számítasz?
Szia Balázs, köszöntöm a hallgatókat, jó napot kívánok! Hasonló folytatásban reménykedünk, mint ahogyan egyébként véget ért ez a bajnoki döntő, illetve annak az első felvonása szerdán, amikor is 61-53-ra nyert a Pécs, de hát ez a 8 pontos különbség éppen, hogy a legvégére alakult ki, és ez volt a találkozó legnagyobb differenciája egyébként a mérkőzés folyamán. Amikor a legnagyobb volt a különbség, akkor általában 6-tal vezetett a DVTK. Pécsen tehát a pálya előnyét azt megtartotta az NKA, most viszont a Diósgyőr lépéskényszerben és Völgyi Péter együttesének nem is lehet más célkitűzése, mint hogy valahogyan egyenlítsen ebben a párharcban. A legfontosabb azt leszögezni, hogy a bajnoki döntő a női kosárlabdázóknál 3 nyert mérkőzésig tart, így aztán most, amikor az első mérkőzés után 1-0-ra vezet a Pécs, hát hogyha adott esetben Miskolcon nyernek a vendégek, akkor az hatalmas lépést jelent a bajnoki trófea felé, míg a DVTK-nak nem szabad hibázni. Kötelező az, hogy hazai pályán nyerjen a völgi csapat. 61-53-ra nyert tehát szerdán a Pécs hazai környezetben, na de itt már szóba került a stúdióban, hogy igazából mi dönthet majd, illetve hogyan alakíthatja mindez ezt a mai mérkőzést. Hogyan alakíthatja a mai mérkőzést az a tény, hogy a Diósgyőr játékosainak a vállán ott van egy nem is kicsi nyomás, azt illetően, hogy nekik ezt most kötelező hozni. Tárő Andra már itt van mellettem.
Igen, kötelező hozni ezt a meccset, mert 2-0-val elutazni Pécsre az nem életbiztosítás. Hát alkalmazkodni kell a pécsi játékstílushoz, ami nem könnyű, tudom, De én arra számítok alapvetően, hogy itt Diósgyőrben nem fogja tudni azt a játékot hozni a Pécs, amit mondjuk egy hazai pályán tud.
Már a játékosok ott vannak a pályán, a Pécsnél Josipović, Varga, Studer, Török, valamint Rátkai, ez a kezdő ötös, a Diósgyőrnél pedig Jovanović, Grigalevski, Ahó Nina, Lelik Réka, és még hát Takarás van ott Ahó Tájra, illetve egész pontosan előttünk Ahó Tájra az, aki alkotja ezt a kezdőtöst a Diósgyőrnél, és hát itt a hazai közönség az készült egy hatalmas nagy molinóval, a célunk előttetek, ez a drapédia, rajta egyébként a bajnoki trófával is, mind a 12 játékossal, aki a DVTK-t erősíti, valamint itt azért a teljes nézőteret bevonták egy kék, hát piros-fehér élőképbe a diósgyőri ultrák, úgyhogy a hangulatra nem lehet panasz a Miskolci DVTK arénában. Teltház nincs, de jó néhány ezeren kim vannak a csarnokban. Elkezdődött a mérkőzés, az első támadást a feldobást követően a Pécs vezetheti. Studer kezében a labda. Studer azért túl pont erősen nem játszott szerdán, de fontos passzokkal járult hozzá a csapat sikeréhez, miközben itt már rögtön egy nagy vihaskodás a labdáért. Töröknek ütöttek oda, ahol Tájra az, aki kérdően néz a játékvezetőkre. Egyelőre egyébként konzultál a játékvezetői hármas, akikről már te is beszéltél a stúdióban, tehát itt a csapatokat illetően mi lehet a kedvező, milyen játékvezetői fogás, játékvezetői felfogás egyik másik oldalon?
Hát pécsi oldalon mindenképpen az, hogyha tudják azt a védekezést játszani, ami az ő erősségük, a sokszor falthatáron túlmenő védekezést. Diósgyőri oldalon meg mindenképpen az, hogyha ezt nem engedik a játékvezetők, és a sokkal kreatívabb, gyorsabb támadójáték érvényesül.
Itt tehát a mérkőzés tart egy fél perce, az első pécsi támadás kosár nélkül fejeződött be, viszont jönnek most először a diósgyőriek, és ha minden igaz, akkor elkezdődött a második félidő az új Hidegkuti Nándor stadionban, hogy valójában mi a helyzet, arról most Katona László számol be.
Kicsit kevesebb, mint két perce már megy a második félidő. 0-0 az MTK Nyíregyháza mérkőzés állása, nem volt csere a félidőben, de megvan az első sárga lap, Kovács Milán kapta, úgyhogy Zimmermann Mário játékvezető ide a második félidőre összpontosította ezeknek a lapoknak a kiosztására, lehet megkezdte a hadjáratát most a játékvezető, meg Beriás Vili is a jobb oldalt felmegy, egy passz, ráadásul a 16-oson belül van most éppen átrok, de az átvétel nem jó tőle, kirúgás lesz, sőt Ármalász volt az, aki valójában ott volt a büntető területen belül. Most éppen Katona Bálinttal pöröl a játékvezető, mert szöglet lesz, azt ítéli ugyanis a játékvezető, pedig ott az asszisztens Rózsa Dávid azt ítélte, hogy majd kirúgás lesz, de mégis látott valamit Zimmermann sportárs. Megy a labdához Német Hunor, ő az, aki majd beívelheti középre a labdát. Az összes nyíregyházi játékos a saját 16-osán belül. Molnár Ádin elkéri, meg is kapja, aztán Német Hunornál a 16-os sarkánál Tijani letámadja. Nincs le sem, pedig azt mutatja a nigériai. Molnár Ádin jön a beadás, aztán Mannerhez kerül. Valójában ő pedig kivágja. Katának pedig el kell rúgnia, mert Tijani nagy rösszel érkezett, de nem tudta elvenni tőle a labdát. Kata, jön az íverés. Német Krisztián a 16-oson belül egy lekészítés fölé mellé. De még mindig nincs kín, úgy látszik, úgy vágódik a labda, Ármalász próbálkozott. Úgyhogy érdekes egy helyzet volt, de mentesül a Spari a nagy támadások alól, olyannyira, hogy már Manner a jobb oldalt vitályosra vezeti a labdát. Na, a 16-oson belül van éppen már Manner, beteszi középre, és ki tudja rúgni az egyik MTK hátvéd ráadásul az alaponalon kívülre, itt pedig megegyezik Berényi Ákos, illetve Zimmermann Mário abban, hogy kirúgás lesz, nem szöglet. 49. perc, MTK Nyíregyháza 0-0, Tóth Béla.
Itt lassan 2 perc a találkozóból, 3-2-re vezet a házigazda DVTK, a pontok sorát egy tripla nyitotta Jovanović részéről, majd aztán Török Ágnes büntetőjével zárkózott, tehát 3-2-re az NK a Pécs, most pedig egy indítást követően Ahó Ninát billentette ki egyensúlyából az a Studer, aki meg is kapta ezért az első személyi hibát. A labdával pedig most már a Hónina, tehát DVTK akció. Lelik Réka kapja meg a három pontos vonalon kívül, kap egy elzárást Grigalevsz kététől, aztán nincsen dobóhelyzet a Hónina, kint a jobb oldalon a játék, ismételten Lelik jól védekezik a Pécs, 8 másodperc még a támadó időből, Lelik kidobja a labdát Jovanovicshoz, egy újabb tripla kísérlet, de ez kimarad, a lepattanó pedig Töröké, tehát most a Pécs futhat. Itt a mérkőzés elén egyelőre egyik csapat sem mutat a ragyogó dobóformát. Török Ágnes vár ki, hogy kit játszon meg. Studer vált előrzőjétől, aztán egy elzárás Josipovics-tól. Studer fölteszi a lepattanó, az a DVTK-é. Kapkodó a játék mind a két oldalon. Nincsen igazán jó dobóforma továbbra sem. Ahonina betörését követően a kiasztott labda Ahotájra. Ez hosszú, saját lepattanójáért meg, és aztán Jovanovics az ígyszert azt már értékesíti. Ezzel a duplával 5-2-re vezet a DVTK a Pécs-sel szemben, akkor, amikor az első negyedből lassan eltelik 3 perc. Labdarúgás.
Antonov beadása után ki kellett fejelnie a labdát Kádárnak, aztán majd jöhet egy bedobással a Spari, meg most Zimmermann játékvezető Katának fog adni egy sárga lapot, úgyhogy az MTK játékosa is besárul, ha csak nem Antonov kapta, de valószínű inkább Katának adta mindezt a játékvezető, úgyhogy itt tényleg a második fél időben most már, nem mondom, hogy elharapóztak a kedélyek, de valamiért úgy gondolja Zimmermann, hogy figyelmezteti a labdarúgókat ilyen formán, Kata a sárgalapos. Oldalról jöhet majd a Nyíregyháza bedobással talán, és a csapatkapitányi karszalagot pedig Katona Levente úgy kapja meg valójában, mert nem volt itt semmiféle csere, csak lehet, hogy éppen nem volt rajta, vagy kapott egy újat. A lényeg, hogy Katona jöhet bedobással a 16-os vonalával, szemben vagy együtt, vagy a közelében jön a bedobás, nincs csúsztatás Temesváritól, kivágják az MTK játékosai, 52. perc, 0-0 az MTK Nyíregyháza mérkőzés állása, női kosárlabda bajnoki döntő.
Ahol éppen a játékvezetői hármas videózik, Bencúr Tamás, Major Ádám, valamint Rózsavölgyi Alexandra fújja a sípot ezen a mérkőzésen. Rátkai nyúlt oda Lelik labdavezetésénél, és a sportszerűtlent videózzák a játékvezetők. Mihely István eredmény, beszámolunk róla, addig viszont futball.
Vitályos a bedobása után, aki egyébként úgy hozzáteszem mindig úgy szokta, hogy egy indokolatlan területre hajítja a labdát, ott pedig van MTK játékos, de nagyon merész a fiatal hátvédje az MTK-nak, szóval a bedobás után már a jobb oldalt Molnár Ádin jöhet el, a 16-os sarkánál van, és végül valahogy a 16-oson belülre is kerül a labda, na meg jön Dreskovics is, és ki tudja fejelni a labdát, de megint az MTK-nál vándorol a labda, az MTK játékosok pedig tartogatják, Kata az, aki egy passz erejéig átrokot találja meg, majd aztán hátra Kádárhoz, nem feltétlenül tudja előre tenni úgy a labdát, hogy van üres ember, bár most Németh Krisztián indítja a 16-osra belül, Németh onnan ellövi, gól! Vezet az MTK, és nincs les, úgyhogy Németh Krisztián utolsó hazai bajnoki mérkőzésén ad egy gólpassz Németh Hunornak, aki a bal sarokba gurítja a labdát Ala Martin mellett. Vezet az MTK a találkozó 53. percében. Hát érett a gól, de lehet, hogy nem feltétlenül a második fél időben itt a sárgalapok domináltak, de a lényeg 53 percnyi játék után MTK Nyíregyháza 1-0, a gólról egy kicsit Bene Ferenc.
Igen, beszéljünk a gólról, mert taktikai szempontból is érdekes. Ugye az MTK játékával kapcsolatban, támadó játékával kapcsolatban már említettük az első fél időben is, hogy Németh Krisztiánra épül nagy mértékben, és utána Németh Krisztiánra felpasszott labdákat többnyire a szélek felé továbbította eddig az MTK támadója. Most egy olyan taktikai variációt alkalmaztak, amiből gyakorlatilag center pozícióból Németh visszalépett a középpályára, ezzel magával vonzotta a belső védőket, illetve az egyik belső védőt, nevezetesen a jobboldali belső védőt, és ezáltal a két belső védő között egy hatalmas terület, üres terület nyílt, hiszen nem követték a visszalépő társukat a többiek, ezáltal ebbe a Németh Krisztián által nyitott területbe középpályás pozícióból sprintelt be, vagyis hát nagy lendületes futással indult be Németh Hunor, és ő kapta a labdát Németh Krisztiántól, ezúttal nem Átrok vagy akár Molnár Ádin. Tényleg nagyon szép gól volt, gyakorlatilag a center játékos és a támadó középpályás játékos összjátékából született, utána nagyon higgadtan passzolt be a bal alsó sorokba a labdát Németh Hunor. Hát ilyenkor jön a felelősség a támadóknak, hiszen a Nyíregyháza az első félidőben a jobbnál jobb helyzeteket is kihagyta, és ilyenkor, ahogy lenni szokott, az ellenfél viszont betalált, ezzel vezetnek a hazaiak.
Tiáni kapja a középpálya közepén, aztán Katona Bálint érkezik. 1-0 tehát, vezet az MTK Nyíregyháza ellen, most Banner kapja a jobb oldalt, középen ott van Tiáni, illetve Kvasina is, de kivágja Kádár a labdát oda a szurkoló közé. 55. perc, német Hunor góljával 1-0-ra vezet az MTK Nyíregyháza ellen. Tóth Béla.
10-2-re vezet a Diós Győr a Pécsel szemben, akkor, amikor a találkozóból 3,5 perc telt el, Gyokics Zsejko időkérése ért véget. Ugye ott tartottunk, hogy videóztak a játékvezetők, sportszerűtlent ítéltek, Lelik mind a két büntetőjét bedobta, aztán pedig egy hármast is értékesített, és ezzel elnyúlt 8 pontos előnyig a DVTK ellenfelével szemben, és most már túl az első 3,5 percen, hogy látod, Andi, az eddigi történéseket.
Hát egyelőre az a játék érvényesül, amit a Diós Győr szeretne. Nem érzem annyira élesnek most a Pécset, és hát ugye az, hogy nem hazai pályán vannak, az látszik rajtuk. Alapvetően egyébként azt várom a pécsi csapattól, hogy most próbálgatják egy ideig, hogy megy-e, tudnak-e esetleg nyerni, de hogyha nagyon egyértelművé válik az, hogy nem, annak ellenére, hogy most Török Ágnes értékesített egy 3 pontost.
Ez az első mezőny kosara a Pécsnek.
Igen, akkor el fogják ezt a mai mérkőzést engedni.
10-5 tehát Töröknek a triplájával, ugye a kinti dobások azok a Pécsnek nagyon rosszul mentek az első mérkőzésen, itt az első törökféle próbálkozás az sikeres volt, most egy ahó tájra 3-as kísérlet, ez is lejön, a lepattanó az Studeri, most a pécsiek rohannak, Török áll meg és várja a mozgást a festéken belül. Török Ágnes, Josipovics, egy bejátszás a festéken belülre. Varga maradt ott teljesen szabadon, azért mert eltűnt mellette Lelik, de a lepattanó az már a Diósgyőri, Ahonina végigvitte, de az ígyszert azt nem tudja bedobni. Rohannak a felek, viszont egyelőre abban nincsen változás, hogy 5 ponttal vezet a DVTK a Pécssel szemben, most már lassan az első negyed felénél. Újra futball, Katona László.
Német Hunor idénybeli negyedik góljával 1-0-ra vezet az MTK a Nyíregyháza ellen az 57. percben. Kassina lemarad a földön. Zimmermann játékvezető mutatja, hogy honnan kell elvégezni majd a szabadrúgást. Messze az MTK kapujától, a félpályánál van valójában lehetősége Kovácsnak vagy Jovanovnak, hogy előre rúghassa a labdát. Ráadásul nem is mennek fel a 16-os előterébe a magasabb játékosok. Laposan aztán megkapja a labdát ott a jobb oldalt helyezkedő. Most éppen Manner hátra egyel, Dreskovics középre be, Katona Bálint pedig forgolódik, hát üres ember nem sok van, úgyhogy Temesvár itt hátul találja meg, a bal oldalt pedig ott van Katona Levente, aki meg is kapja, középen bent pedig nem tudja odaadni Antonovnak, mert rossz az átvétele Katonának, úgyhogy bedobással jön az MTK, Armalász veszi a kezébe a labdát, 58. perc, MTK Nyíregyháza 1-0, női kosárlabda.
Sül a keze Török Ágnesnek, mert egy újabb triplát vágott be, és ezzel 10-8, de nem sokáig a cseréként pályára lépett Bellesz Muda közeliével, 12-8, tehát a DVTK. Hát, hogyha 8 pontos előnyét már nem is tudja tartani, megfeleződött, ugye, de továbbra is előnyben, és egy újabb hármas, hát a kinti dobó forma az most a Pécsnél nagyon ül, ezt most Rátkai Eszter sülyeztette el a Gyűrűben, 12-11, tényleg egyelőre távolról nagyon jól dobnak a pécsiek, de ahó Nina a túloldalon közéjük nem tud zárkózni, illetve nem tudja közelíteni azt a dobó hatékonyságot, mint a pécsiek, mert ezt a triplát ez kihagyja, és most már azért támad a pécsi együttes, hogy átvegye a vezetés, de hát itt is jön egy hatalmas hiba. Török Ágnes dobta ki egész egyszerűen a labdát a pályáról. Lehet, hogy egyébként őt le is cseréli. Nem őt, hanem Tóth Orsolya, Varga Alisz helyére érkezik, tehát Gyokics Zsejko most frissíti a kezdő ötösét. 3 perc, 58 másodperc még az első negyedből, a női kosárlabda bajnoki döntő második mérkőzésén DVTK, NK a Pécs 12-11, futball.
Egy órányi játék után vezet az MTK Nyíregyháza ellen 1-0-ra, ahol német Hunor góljával Kovács Milán hátul az, aki a saját 16-osán belül Dreskovicsot játsza meg, majd aztán Dala Martinnak kell előre rúgni, a ballal megteszi ezt. Tökéletes Zsejkovicsnak leveszi mellel a labdát, ő pedig belevágja Katona Bálintba, az MTK megszerzi a labdát, átrok, majd aztán Vitályos kapja a bal oldalt. Előrefelé nem tudnak jönni az MTK játékosai, olyannyira nem, hogy aztán most Zsejkovics végül laposan megtalálja Molnár Ádint. Kiugratta volna német Krisztián, de nem jó az átadás. Katához kerül egyel hátrég, jobb oldalra teszi ki Armalashoz. Középen bent csak német Krisztián. Armalas elcsúszik, és aztán megszerzi a labdát a Spari, mégpedig az indulók egyike. Ugye elnézem, menne előre Antonov, de elsodorják őt. Nincs semmiféle probléma, mármint a játékvezető szerint, bár most éppen azt kell figyelnie Mannernek, hogy hátrafelé tudja tenni a labdát, Dala pedig előre vágja a mezőnybe, középre ráadásul, nem a legpontosabb, bár éppen Kovácshoz került a labda, Dala megint megpróbálhatja újra, inkább a bal oldalt választja. 61. perc, MTK Nyíregyháza 1-0, Tóth Béla.
Egyenlít a Pécs, sőt mi több, török újabb jó büntetőjével fordít a Pécs, 13-12-re vezet az NK a Pécs, és török egyelőre ragyogó formát mutat, 10 pontos már, ugye 2 tripla és 4 értékesített büntető, úgyhogy 3,5 perccel az első szünet előtt már a Pécs vezet. Smuda nagyon szépen megtalálja a dobóhelyzetet, aztán egy homály, a labdával pedig most gyorsul dúl Panka, pécsi akció, török betör a festéken belőre, felteszi, a lepattanó az Josepovics kezéről pattant ki, nem egy Diós Győriéről, méghozzá Smudáéről, úgyhogy most már a Pécs vezet 13-12-re, és tovább növelheti előnyét a vendégcsapat. Na de miért változott meg így a játékképe, ugye Zsejko Gyokics időkérését követően?
Leginkább azért, mert 3 pontost értékesítettek pécsi oldalon, és hát ugye 10-2-vel abszolválta az első 3 percet nagyjából a Diós Győr, utána egy 11-2-t csinált a Pécs, úgyhogy mondhatjuk, hogy egy kicsit hullámzó a játék. De magára talált a Pécs abszolút, ezt a kezdeti megilletődöttséget levetkőzte, és bár nem tudják azt a nagyon-nagyon kemény védekezést játszani, ami rájuk jellemző, de keményen védekeznek.
Aztán pedig egy Smuda dupla, a támadó idő lejárta előtt egy másodperccel, 14-13, tehát a DVTK-nál az előny, miközben Varga Alíz dúl, kap meg elzárás Tolavoitól, odafújnak a játékvezetők, tehát lesz majd két büntető, ugyanis bónuszban a DVTK. 2,5 perc még az első negyedből, 14-13-ra vezet a Diós Győr, a nagy 8 pontos hátrányát azt ledolgozta, eltüntette a Pécs az időkérését követően. Futball.
63. perc, MTK Nyíregyháza 1-0, Katona Mátyás érkezik majd a vendégeknél, illetve ha minden igaz, akkor Kovács Réti is, úgyhogy erősíteni, frissíteni próbál Bódog Tamás a jobb oldalt, Jovanov kapja, jön a beadás a középre, Tiáni fejét találja meg, és egy nagy védés Hegyitől. A bal sarkot figyelte a nigériai, hogy oda bólintja a labdát, ez meg is történt. Ki tudta tenyerelni Egyi? Óriási védés, szöglet lesz majd, Antonov érkezik, hogy majd beívelhesse. Még cserélni nem fog Bódog Tamás, főleg azért nem, mert a Kovács Réti Katona 2-s még készülődik, még csak most veszik fel a cipőjüket. Antonov tehát egy szöglettel akár még nagyobb veszélyt tud teremteni, és ott középen Tiáni természetesen fogják, az egyértelmű. Jön a szöglet a 64. percben, középre Kádárnak kell kifejelnie 3 méterre a kaputól, tehát nem arról volt szó, hogy Hegyi éppen kibokszolja vagy leszedi a labdát, Kádárnak kellett kifejelni. Hát, bizony most közel volt az egyenlítéshez a Spari, de egyelőre 64 percnyi játék után az MTK vezet 1-0-ra a Nyíregyháza ellen. Tóth Béla.
Jöhet majd két büntetővel Szmail Begovics, Toman Petra ütött oda neki. 14-14-nél tehát Szmail Begovics a büntetőjét azt első ízben értékesíti. Kiegyenlítetté vált a mérkőzés, Andi, és jó látni, hogy teljesen úgy alakul az első negyed, hogy pariban vannak a felek.
Igen, ez tényleg nagyon jó látni, és főleg azt, hogy Igaz, mindig azt mondom, hogy csak magyar játékosokkal áll fel a Pécs, és a magyar szabályt figyelembe véve tényleg csak magyarok, de alapvetően Smaj Begovic szerb válogatott játékos, szerb színeket képviseli, úgyhogy az én megítélésem szerint mondjuk van egy légiósa a Pécsnek, még akkor is, hogyha ő már nagyon-nagyon régóta itt játszik Magyarországon, de ugye magyar válogatott nem lehet. De hogy nagyon jól tudják játszani, amit szeretnének, és mondom annak ellenére, hogy azért egy 30 pont hiányzik a zsákból a két húzó légiós tekintetében, nagyon-nagyon jól tudnak küzdeni.
Ugye a két hiányzó légiós a Pécsnél, Julia Reisingerová sérülés miatt, Lexi Held pedig WNBA kötelezettség miatt nincsen a Pécsnél, de a túloldalon is van ebből a szempontból légiós hiányzó. Catherine Westbelt szintén Amerikában van, valamint Paula Hinzo, a spanyol játékos szintén sérülés miatt nem bevethető, és egy újabb tripla ezúttal Smail Begovic-tól, és ezzel már 19-14-re vezet a Pécs, és valóban óriási a különbség a pécsi dobóforma a kinti dobásokra, értem ezt most, között a két mérkőzést figyelembe véve, mert hogy itt már 4 triplánál tartanak a pécsiek, és ennek köszönhetően most 5 ponttal vezetnek, Völgyi Péter pedig időt kért. Másfél perc van még az első negyedből, amíg tart az időkérés, addig labdarúgás.
25 perc a rendes játékidőből, MTK Nyíregyháza 1-0, jelen állás szerint az MTK 9. a tabellán, az élő tabella szerint, és 10. a Nyíregyháza. Milyen ez a második félidő, kérdezem Bene Ferencet.
Egyrészt meglepő módon nagyon-nagyon visszaesett a Nyíregyháza játéka, és nem csak a gól mondatja ezt velem, tehát az MTK vezető gólja, hanem pont az MTK vezető gólja ellenére visszaesett a játékuk, hiszen azt várta volna az ember, hogy még nagyobb tempóra kapcsolnak, talán még hatékonyabbá próbálják tenni a magas letámadásukat, de igazából nem történt változás, sőt, az az embernek az érzése, hogy a labdás játékos nagyon-nagyon keveset támogatják labda nélküli mozgással a társak. Ennek érdekében cserélt is Bódog Tamás, Katona és Kovács Riti jött be, Antonov és Drenskovic helyett, tehát két védekező típusú játékos helyett, annak ellenére, hogy Antonov és Kovács Riti gyakorlatilag baloldali középpályás pozícióba kerültek, de Katona Mátyás jött be egy belső védő helyett, tehát a középpályán próbálja megfogni az MTK játékát Bódog Tamás. De volt egy óriási védése Hegyinek, amit Tijani nagyon-nagyon jól fejelt el, végre kaput talált a fejesével, tehát ez azért pozitív változás, de hiányolom azt a fajta dinamikát, azt a fajta labdaszerzés utáni gyors átmeneteket, ami azért jellemezte tavasszal a Nyíregyházát.
Lehet majd most, 67. perc, szabadrúgáshoz készülődik a Spari, a labda mögött pedig, minden igaz, akkor Katona Bálint, illetve talán Kovács Réti is ott van, két tagú az MTK sorfala, a 16-os sarkáról, baloldali sarkáról jöhet majd a szabadrúgás. Keveslem a két tagú sorfalat, de hát Hegyi tudja. Jön a szabadrúgás, és ki tudja boxolni Hegyi, középre ment valójában Katona Bálint lövése, és a védelemből Jovanov érkezik, aztán már Kovácshoz teszi, Kovács Milán a jobb oldalt, leviszi az alapvonalhoz, és ballal be tudja adni, aztán van fejes, levágódik, Kádár nem rúgja ki, Hegyi teszi meg ő belsővel majdnem a fél pályáig. Egyébként Ciberman játékvezető Temesvárit is besárgásította, van ilyen szó, illetve Ármalász is kapott egy sárgalapos figyelmeztetés. Újabb beadás, Tijani megint a fejét keresik, Kvasinához most nem jut el, Kádár, majd aztán Zsejkovics is kifejeli, megint oldalra kerül, Kovács Réti, balla nem adja be első körbe, majd aztán Kovács készíti le neki, Kovács Rétitől jön a beadás, mellel Kádár, és aztán mivel valaki lemaradt az MTK részéről a 16-oson belül, majd szabadrugással jöhetnek a hazaiak. 68. perc, MTK Nyíregyháza 1-0, női kosárlabda.
16 másodperc maradt még az első negyedből, 19-17-re vezet a Pécs Miskolcon a DVTK vendégeként. Mi történt a legutóbbi kapcsolás óta? Egy Kányási Veronika tripla, ennek köszönhetően tehát 2 pontra zárkózott a házigazda. Egyébként tényleg szembeötlő a különbség, az első mérkőzésen a Pécs 21 tripla kísérletéből 3-at tudott értékesíteni a teljes mérkőzést figyelembe véve, itt pedig kevesebb, mint egy negyed alatt 4-3-ast szereztek a pécsiek. 5 próbálkozásból, illetve most már 6, mert Szmáji Begovics dobott még el egy triplát rosszul. 5 másodperc még DVTK támadás, Miklós végigjár a labda, Takács a triplával, az hosszú, a gyűrű tövéről pedig oda pattan a pécsiek kezébe, így a Dudaszú. Az első negyedet követően tehát a vendégcsapat vezet 19-17-re, és ami még nagyon látványos fejlődés a pécsieknél, az az, hogy amíg a több mint a büntetők felét elhibázták az első mérkőzésen, most ott is mindössze egyszer tévesztettek, így aztán ez a látványos különbség, látványos fejlődés azt eredményezi, hogy 2 ponttal vezetnek egy negyedet követően Miskolcon. A szó a labdarúgó helyszíné.
70. perc, 1-0 az MTK-nak a Nyíregyháza ellen, de itt legalább egy fél percig a hazaiak passzolgattak a 16-os környékén, meg belül is. A vége az lett, hogy Németh Krisztián átadása után balról kiszorított szögből Kata az oldalhálóba vágta a labdát, de közel volt ahhoz, hogy Dalát meglepje. Nagyon közel van talán az MTK a második gólhoz. Hát most éppen átrok mehetne, de a pörgetés után, amelyet Németh Krisztián eszközölt, nem tudja előre felé venni az irányt. Kata oldalra, a félpályánál vannak a csapatok. Zsejkovics, laposan adogatnak most az MTK játékosaikat, a maga előtt látja a területet, hogy kicsit meglódul, aztán hát Jovanovot megfogja, neki van sárgája már, mint Katának, úgyhogy ezért nem valószínű, hogy ki fogják állítani, bár ugye Zimmermann játékvezető már 4 sárgát az első fél időt követően itt a második játék részben most át adott, úgyhogy kicsit lehet elege lett a labdarúgókból, hogy így ilyen formán ha elesnek, vagy ütik, vágják. Most Tiáni éppen leboxolta a Beriásvilit, ezért is jár a sárga. Ez azért eléggé látványos volt a nigériaitól, és meg is tapsolja Zimmermannt, úgyhogy ezt lehet most csak úgy elengedte a füle meg a szeme mellett. A lényeg az, hogy 20 perccel a vége előtt az MTK 1-0-ra vezet a Nyíregyháza ellen, és egyelőre még kékfehéreknél semmiféle mozgolódás a cseréket illetően, hogy majd valaki jönne éppen a pályára, de a záró 20 percen mit vizionál a stúdióban helyet foglaló Bene Ferenc?
Először is csak egy pici szösszenet Zimmermann játékvezető védelmében. Tiáni nem megtapsolta, hanem mutatta a vállát paskolta, és azt mutatta, hogy vállal ütközött, ami nem volt igaz, kitűnően látta a játékvezető, és teljesen jogos a sárgalap. Viszont én az a tapasztalatom, hogy az ilyen mérkőzéseken, amikor a kevésbé motivált, hogy úgy fogalmazzak, megálmodott kezdőcsapat nem működik, akkor érdemes bedobni olyan fiatal játékosokat, akik számára élmény ez az NB1-es mérkőzés, és plusz motivációval lépnek pályára, mert szemmel láthatóan a Nyíregyházának jelenleg a legnagyobb probléma ez a fajta motiválatlanság és nihil, ami uralkodik a pályán. Nincsenek mélységi beindulások, nincsenek sprintek, nincsenek mélységi passzok, gyakorlatilag teljesen edzőmérkőzés jellegű lett a találkozó, és nem a pozitív értelme, hogy sok a helyzet, és hagyják egymást futballozni a játékosok, hanem pont az a probléma, hogy nagyon-nagyon kevés energiát tesznek bele a mérkőzésbe jelenleg. Az MTK viszont kihasználva a Nyíregyházának ezt a problémáját, és ezt a langyos mentalitását, hát bizony elkezdett úgy futballozni, hogy sokkal inkább hagyja őket a Nyíregyháza, és amennyiben az MTK-t hagyott futballozni, akkor tudnak futballozni, és nagyon jól alkalmazzák a rövid passzos kombinatív játékokat forgatásokkal egybekötve. Közben pedig látványosan kihívták a játékvezetőt, és vizsgálják bizony Tiáninak a megmozdulását, mert nem a klasszikus értelembe vett föltett kéz és véletlenül a lendületvételhez használt könyöklés volt, hanem kifejezetten egyfajta ilyen pankrációs mentalitással gyakorlatilag könnyékkel nekiszaladt Beriásvili nyakának. Nem lennék meglepődve, ha kiállítanák a nigériait.
Na, én második sárgával küldtem volna le, mert ugye azt hittem, hogy megtapsolta a játékvezetőt. Hát lehet Tiáni számára a bajnokság, és lehet a nyíregyházi pályafutás így ér véget. A lényeg az, hogy 75 percnyi játék után MTK Nyíregyháza 1-0, hogy piros lap lesz vagy sem, az majd a következő kapcsolás során kiderül. Női kosárlabda, a bajnoki döntő, Tóth Béla és Károly Andrea.
Tart a mérkőzés második negyede, 20-17-re vezet a Pécs, mert hogy értékesített egy büntetőt Török, és megint a vendégek támadnak, egy bejátszás Josipovicsnak, ketten vannak körülötte, és végül kiharcolja a DVTK védelme azt, hogy Josipovicsnál véljenek egy támadó szabálytalanságot, lépés miatt veszik el a labdát a játékvezetők. Egyébként itt hát szendvicsbe zárta őt Takács, valamint Tahónina, végül is ők harcoltak meg azért tényleg, hogy a labda a miskolciaké legyen, és most már Tahónina hozza át. Eltelik egy perc a második negyedből, és majdnem újabb hiba, sőt, kilép a vonalra Grigalevskije, azután, hogy rosszul vette át a labdát. Nagyon sok a bántó hiba a diósgyőrieknél, hogy ennek mi az oka, erről majd beszélünk hamarosan, de talán van már a videóvizsgálatnak végeredménye a labdarúgó helyszínen.
Igen, maradt Tiani a pályán, tehát nincs piros lap, a találkozó állása pedig 1-0, most Molnár Ádi jön be, és már a 16-oson belül kapja a labdát, ismét be középre, Armalász, kijön a labda, és átrokhoz nem jut el, bele tud valahogy kapni Katona Levente, visszapasszolja a labdát 16 méterre a kaputól most az MTK, Kata, jobb lábán a labda, nem lő, hát általában nem szokott, mindig tovább passzolja, és aztán szabálytalanság jöhet, majd szabadrugással a vendég együttes. Tényleg negyed óra van hátra a mérkőzésből, most lehet, hogy egy kis hosszabbítás lesz. A lényeg, hogy 1-0 az MTK-nak, német Unor góljával vezette át a fővárosi kékfehér csapat a Nyíregyháza ellen. Tóth Béla.
Változatlanul 20-17 a Pécs javára, most éppen egy pécsi hiba. Rátka Jeszter szórta el a labdát, rohan a Diósgyőr, Tahónina dobóhelyzetből kivitte a labdát Grigalevskije, aztán most már lelik. Beleáll Kányási a triplába, és az első jed a gyűrűben. 20-20 Kányási második hármasával egyenlít a DVTK. A második negyedből eltelt 2 perc. DVTK hibákról beszéltünk, és azért itt jelezném azt is, hogy még továbbra sincsen 2 pontos dobása a diósgyőrieknek. Egy negyedet követően 8 próbálkozás közül egy sem volt sikeres.
Igen, egészen megdöbbentő statisztikákat mutat azért ez az összecsapás, és nem csak ez, hanem az előző is. Ugye beszéltük is az előző találkozón, ha csak a statisztikát nézzük, akkor teljesen más mérkőzésnek kellett volna kialakulnia. És azért itt is, hogy sikeres kettes kísérlet nélkül 2 ponttal vezetnek, teljesen logikátlan alapvetően.
A labdával most megint a Pécs, Josipovics szedte össze Lelik lepattanóját, Studer végigviszi, aztán egy 2-2 végén Törököt játszotta volna meg, Török nem számított erre, nem tudta összeszedni a labdát, és most már a DVTK-n van ott a festék környékén, a Pécs tér felén, Tahónina. Na meg lesz az első dupla, Rátka Jeszter szabálytalankodott Grigalevskijével szemben, és ez azt jelenti egyébként, hogy Rátka is gyűjti nagyon szépen a személyi hibákat, bár feltehetően nem ez a célja. Eltelt 3 perc a második negyedből, 22-20-ra vezet a Pécs, mert hogy 20-20 után volt egy értékesített kettese Josipovics Kingának, aki most már a kispadon pihen. 3 perc telt el tehát a második negyedből, 22-20 a vendég Pécs javára, futball.
Megint nagyon közel volt a Spari az egyenlítéshez. Jovanov sokadik beadása a jobb oldalról, és ezúttal a hátvédek dolgoztak elől. Ez azt jelenti, hogy Temesvári ment be az ötösön belülre, és keresztbe fejelte a labdát valójában, a baloldali ötös sarkánál volt, és végül a bal kapufa mellé bólintotta a labdát. Nincs egyenlítés, tehát egyre vezet az MTK továbbra is, 13 perc van hátra a rendes játékidőből, de csere lesz, hiszen a Sparinál lejön a pályáról Katona Bálint, és a helyére pedig jön Babunski. De itt aztán meg végképp támadót hoz be Bódog Tamás. Én már számolni sem merem, tudom, hiszem, hogy hány csatárral állnak már fel most a nyíregyházi labdarúgók, de az biztos, hogy szabadrugással jöhetnek a félpálya közepéről, vagyis valójában az a MTK térfelének közepe, a labda mögött pedig ott van Kovács Réti, ő az, aki ívelhetné be a labdát, illetve hát ott a 16-os vonalánál megállnak az MTK játékosai, Kovács Réti végül nem íveli be, hanem oldalra teszi Katona Mátyásnál, majd aztán középre hátra, vissza, hát egyelőre előrébb nem jutnak, Katona Levente oldalra Jovanovhoz, középenben Tiani természetesen, meg Fassina, jön a labda félmagasan be, eljut valahogy a Spari játékosokhoz, igen, végül aztán Kovács Réti a 16-os sarkánál, a bal lábán a labda, nem adja be egyből, aztán jobban mégis megteszi, jön hegyi kapus, és leszedi Temesvári fejéről, vagy mellől a labdát, 79. perc, MTK Nyíregyháza, 1-0, női kosárlabda.
25-20, már csak eltelt időközben, most már a második negyedből természetesen lassan 5 perc, és az NK a Pécs az továbbra is ott tart, vagy például Vargalisz triplájával mindössze 1-2 pontos elég volt nekik arra, illetve elég arra, hogy 5 ponttal vezessenek, és a DVTK továbbra sem tudja megtalálni igazából az ellenszert erre a játékra, amit az NK nyújt, Andi.
Nem, egyáltalán nem tudja megtalálni, és meg kell, hogy mondjam, a vezérét se tudja megtalálni, aki az élére állna a csapatnak, és húzná magával a többieket. Ez alapvetően jellemző volt szerintem a Diós Győrre egész szezonban, hogy nem igazán volt egy konkrét húzó emberük. Aki egész végig. Lelik Rékának nagyon-nagyon jó statisztikái vannak, de rajta sem érzem azt, hogy olyan igazán kinevezett vezére lenne a csapatnak.
És most a földön Lelik Réka pont. Itt most a diósgyőri közönség tüntet a játékvezetői hármassal szemben, mert hogy ők ezt sokkal durvábbnak érezték, mint egyébként azt a játékvezetők a pályán megítélték. Itt egy sima falt az, amit a játékvezetői hármas ítélt. Nem tudom, Andi, te hogy gondolod?
Hát összeakadt a lábuk, és erre szokás faltot fújni, de semmi szándékosság nem volt benne.
Úgyhogy most az kellene leginkább a játékosoknak, hogy valamelyest csillapodjanak a kedélyek. Közelítve a második negyed közepéhez, DVTK Pécs 20-25, továbbra is tehát a vendégek kezében az előny. Labdarúgás.
81. perc, MTK Nyíregyháza 1-0, és most jön az ívelés előre felé, oda a Kvasszina Tiani kettőshöz, nem jut el azonban egyikükhöz sem. Kata oldalra kiteszi, Armálász az, akinek futnia kell, de azért annyira nem szedi a virgácsait, csak könnyedén oda kocogott a labdáért a litván. Beriásvili hátra, és aztán Hegyi vágja vissza a mezőnybe. Molnár Ádinhoz már nem jut el a labda, ellenben Horváth Artúra csereként pályára lépő indítja Molnár Ádint. Középen bent két MTK játékos. Molnár Ádint bal lábán a labda. Még mindig a 16-oson belül, most már jobb lábára teszi. Nem akar egyelőre szabadulni tőle Horváth Artúr. Jön a beadás. És Németh Krisztián fejes kapufa! Kint van még a labda. Valójában hát nem bent a kapuban, hanem az ötösön belül vándorolt. Na, Németh Krisztiának lehet ez volt az utolsó nagyon nagy zicsere lehetősége pályafutása során itt a Hidegkúti Nándor stadionban, de nincs gól a 82. percben, továbbra is a már lecserélt Németh Hunor góljával 1-0-ra vezet az MTK a Spari ellen. Tóth Béla.
Studer kettese jó, jöhet a plusz egy dobás, mert hogy Smuda ütött oda Studernek, és a plusz egyet azt is behajítja. 28-21 az eddigi legnagyobb Pécsi előny a mérkőzésen, 7 pont, akkor amikor túl vagyunk 5 percen a második negyedben, és a DVTK továbbra sem tudja megtalálni a megoldást erre a pécsi játékra, ahol tájra pedig aztán Völgyi Péter forgatja a csapatot, egy jó bejátszás Jovanovicsnak, a labda pedig beszédül, most segített a hazai gyűrű ezzel a közelével, tehát 28-23, de továbbra is Pécsi előny. Studer nem volt ez igazán jó elzárás Olevoitól. Studer pattogtat még 14 másodperc a támadó időből. Tótorsolya, Lelikkel szemben nincsen út a palánk környékére. Studer egy betörést próbálna meg a festéken belőlre. Remek a blokk végül is Smudától, a Hónina gyorsítja a játékot. A DVTK időközben átér most már teljes létszámmal a pécsi térfélre. Lelik, közelebb léphetne tényleg most már lőtávolon belülre a DVTK, ahol tájra szép betörés, és jó a dupla. Ezzel tehát 28-25, ismételten egy labdás a mérkőzés, akkor, amikor egy időkérés a pécsi részéről, és kevesebb, mint 4 perc maradt a nagyszünetig, tehát 3 ponttal vezet a vendég Pécs, megint futball.
Ezúttal Babunszki fejelte a 16-oson belülre a labdát, és most már, mintha tényleg ez a Kvasinál Babunszki Tiani hármas lenne ott a támadó harmadban, Manner a középpálya közepén, most Babunszkit indítják megint a bal oldalt, hosszú azonban neki az átadás, jöhet majd kirúgással Hegyi révén az MTK. 84. perc, 1-0-ra vezet a fővárosi csapat a Szabolcsi együttes ellen. Correa érkezik, itt már azért inkább védőnek számító labdarúgó jön, ráadásul Jovanov helyett. Volt azért itt az MTK-nál is változtatás, Jurek jött meg, Horváth Artúr, miközben Átrok hagyta el a pályát, illetve Németh Hunor. Ez a sok-sok csere, ami volt itt az elmúlt percekben, ez mit vetíthet előre, Bene Ferenc?
Igen, a sok csere az mindig valamelyest borítja a működő vagy kevésbé működő rendszereket. Hát egy biztos, hogy az MTK-nál elsősorban Horváth Artúr szerepeltetése a középpályás stabilitásnak az érdekében történt. Ugyanakkor Átrok helyett Jurek állt be, aki szintén egy gyors szélső, és a kontrajátéknál lehet esély az MTK-nak.
Például Molnár Ádina 16-oson belül, ezúttal nem jut el Németh Krisztiánhoz a labda, de még mindig az MTK tartogatja a labdát. A 16-os sarkán áll Molnár Ádina a jobb lábán. Elképesztő, milyen lendület van benne még mindig a 85. percben. Aztán 16-oson belül Katánában a labda, és belelővi a labdát Dalába. De még mindig ott van a 16-oson belül a jobb oldalt. Németh Krisztián beemeli, és ki tudja fejelni Correa a labdát, aztán Zsejkovics eltöri, valójában vissza a feladóhoz, és aztán lesen volt így Németh Krisztián, teljesen mindegy, hogy ő most befelé mit akar, vagy mit nem akar. 5 perc van hátra a rendes játékidőből, vezet az MTK 1-0-ra a Nyíregyháza ellen, azért érkezik még a hazaiaknál Plüsek, hú, de rég volt ő már, nem is az, hogy pályán, hanem a köztudatba, viszont Németh Krisztiánnak ennyi volt. Ez az utolsó mozzanata, ez volt az utolsó lehetősége, az a beadás, ami végül nem jutott el a csapattárshoz. Lezárja a pályafutását az MTK labdarúgójaként itt az új Hidegkuti Nándor stadionban. 155 bajnoki mérkőzés az MTK színein belül, 57 gól, 37 gólpassz, mert a mai nap azért mégiscsak Németh Hunort ő indította. Ezt hozzá kell tenni, be kell rakni a közösbe, de összességében 397 mérkőzésen van. 121 gólja és 78 gólpassza. Állva tapsolja meg a közönség az egykori válogatott labdarúgót, aki, ahogy korábban említettem, nem volt magyar bajnok, de az MTK-val csak ezüstérmet ért el a 2006-2007-es idényben, de a válogatottal eljutott az Európa-bajnokságra 2016-ban. Ott volt az osztrákok elleni mérkőzésen, szinte végig a pályán, illetve a portugálok elleni 3-3 alkalmával csereként lépett pályára. 4 gólja van a nemzeti együttesben Kazaksztán ellen. Ez volt a legutóbbi 2018-ban egy barátságos meccs. EB-selejtezőn a görögök ellen 2-t is lőtt, és az észteknek VB-selejtezőn 2013-ban tudott betalálni. 37 meccsen 4 gól Németh Krisztián neve mellett. Hát ennyi. Azért egy több mint 20 éves pályafutás zárult le az MTK pályán, de hát ő még a régi Hungária körúti stadionban kezdte, és itt az új Hidegkúti Nándor stadionban pedig bevégezte, mert ennyi volt, a helyére pedig azt se tudom, hogy ki érkezett, ha minden igaz, igen, Plüsek. A lényeg 87. perc, MTK Nyíregyháza 1-0, Tóth Béla.
6-0-ás futásnál tart a DVTK, és ez még folytatódhat. Most a miskolciak támadnak 28-27-nél, 2,5 perc még a nagyszünetig, de Kányási bejátszása Jovanovicshoz nem jut el, Tóth Orsolya hozná el, neki meg odaütnek. Úgyhogy most, amikor egyébként a játék tempója valamelyest lassult, és a pécsi kinti távoli dobások is elfogytak, most DVTK van éppen olyan passzban, ahogy, ami arra utal, hogy akár utolérhetné még a nagyszünetig ellenfelét, sőt meg is fordíthatná a mérkőzést a házigazda, de hogyan látod, Andi, hogy itt hogyan alakulhat még a hátralévő 2,5 perc a nagyszünetig?
Hát én talán azt várom itt a nagyszünetig, hogy megmarad ez a iszabbirkózás jellege a mérkőzésnek, mert most már lassan többet áll a játék, mint amennyit játszanak, és állandóan földön van valaki.
45 percet tart lassan a mérkőzés. Az első fél időt tekintve, hogy a teljes játékidő az itt 2x10 perc, de játék megszakításokkal, meg videózásokkal együtt most már lassan 45 perce húzódik az első fél idő, és még mindig van hátra 2 perc a második negyedből. Hozza a labdát a DVTK, ezt a támadást talán még érdemes megvárni, mert ez akár lehet egy forduló pont, bármilyen kosár a mezőnyből azt jelenteni, hogy fordít a Diósgyőr, Miklós betörését követően Kányási, az rövid, a lepattanó pedig a Pécsi és Tóth 3-2-ben viheti, Tóth orsolja egy csert követően, kioszki a labdát, Dulpanka, ez a hármas pedig hosszú, a lepattanó pedig a Diós Győri. 28-27-re vezet a Pécs, másfél perc még a nagyszünetig, az előny tehát a vendégeknél, a Pécs DVTK összecsapáson, amit Miskolcon rendeznek, a szó a labdarúgásé.
89. perc, a 16-oson belül egy szabálytalanság, Beriashvili, 11-es, a Sparinak. Elesik Temesvárja, 89. percben nagyon látványos volt, a Georgiai ott hagyta a lábát, emiatt majd 11-es végezhet el a Nyíregyházát, pedig ünnepi volt a hangulat minden szempontból, mert Németh Krisztiánt búcsúztatták, illetve úgy zárójelben Vasiljevics Andrej révén egy 2010-es születésű játékos debütál az MTK-ban, szerintem ez történelmi dolog, a 2010-es még nem léphetett pályára, és hát most azt kell figyelni, majd hogy egyáltalán egy 11-es volt, kettő kirúgja a 11-es, illetve megvideózzák el, de tökéletes ez Bene Ferencnek már mint feladatként, hogy valamilyen ítéletet hozzon, de természetesen majd a játékvezető mondja meg, hogy 11-es vagy sem.
Véleményem szerint teljesen jogos a 11-es, Beriashvili ütemet tévesztett és eltalálta a támadó lábát. A Nyíregyháza addig a világ összes helyzetét kihagyta élen Tijánival, most itt a lehetőség az egyenlítésre.
Ő a labda mögött, vele szemben Hegyi a 90. percben, tehát a nigériai egyenlíthet. Pedig volt rá már egy pár pillanat, hogy gondolat, hogy majd lehet ki is állítják őt. Tijáni a labda mögött a 90. percben, 11-est végezhet el 1-0-as MTK-s vezetésnél a Spari. Tijáni ellövi, és be a kapuba, a jobb oldalba, 1-1 a 90. percben, 5 perc lesz a ráadás, úgyhogy itt még van lehetőség a fordulatokra. Női kosárlabda.
Ahol viszont biztosan nem lesz a ráadás az első félidő végén, egy perc még a második negyedből, 29-28-ra már a DVTK vezet, 8-0-ás sorozatban tehát a hazaiak, Lelik büntetőivel fordított egyébként a Diósgyőr, Studer pedig kilépett a pályáról, úgyhogy elveszíti a labdát a Pécs, most mintha a Pécs került volna hullámvölgybe, akkor amikor még egy perc van tehát az első félidőből, 29-28-ra a DVTK vezet, Miklós próbálja most koreografálni ezt a hazai támadást, Miklós már a pécsi térfélen, kivár még egyelőre, aztán Toman, a jobb oldalon elkéri Kányásai bejátszás, Grigalovszkijének a festéken belülre, 8 másodperc még a támadó időből, Miklós egy fordulást követően a körtéből lejön, a lepattanó pedig a Pécsi, ezért megküzdött tényleg Amazon módjára Török Ágnes, aztán Toman odaütött ellenfelének. 29-28-ra a DVTK vezet belül az utolsó percen, az első félidő leges legvégén. Labdarúgás.
91. perc, MTK Nyíregyháza 1-1, Tijáni mára 8. gólját lőtte a bajnokságban, a játékosok pedig elkezdtek volna futballozni úgy, hogy Zimmermann játékvezető bőszen beszélget Mannerrel, illetve Zsejkovicsal, sőt Kovács Rétivel, de hát azért tudja nagyon jól a sportárs, hogy itt csak akkor van játék, ha ő éppen erre engedélyt ad. Szóval Vasiljevics Andrej 16 éves, ha minden igaz, akkor a Hamburgba megy majd a nyár folyamán, a jók az információim, ő ugye annak a Dusan Vasiljevicsnek a fia, aki korábban mondjuk a Honvéd, illetve az Újpest labdarúgója is volt. Tényleg nagy tehetség Vasiljevics, akár lehetne a jövő egy nagy felfedezettje, mármint nagy játékosa is a magyar futball számára. Hát lehetett volna mondjuk Németh Krisztián helyére betenni őt, de hát Dinezics Máté, illetve a stáb ennyire azért nem gondolta ezt meg, úgyhogy az is sok mindent elárul, hogy 9-es mezben játszik Vasiljevics. Korrea kapja a jobb oldalt, a 92. percben Kovács Réti, ő emeli be a 16-oson belőle, ki tudja fejelni azonban Horváth Artúr, de nem annyira messze, olyannyira, hogy Kovácséti megint jobbra kiteszi Correának. Rengeteg beadása van a jobb oldalról a Sparinak, megint ki tudják fejelni az MTK játékosai. Correa harmadszor is eléri a labdát, át is tudja venni, most emeli be középre, van fejes! Kvasina aztán nem mellé, mert még ott az alapvonalnál eléri Tiani, ő visszaemelheti, ha csak nem éppen egy csellel át akarja venni az ellenfelét, és van lövés olyannyira, hogy Kovács Milán kiteszi, Tiani még mindig beadja a 16-oson belőle, kivágják most az MTK labdarúgói, hátra kerül a labda, mégpedig Katona Mátyáshoz, de jöhet bedobással a Spari, hát egyelőre nem nagyon akarnak mentesülni problémák alól a fővárosiak. Tehát most lemarad az egyik MTK labdarúgó, Vitályos, 93. perc most már, MTK Nyíregyháza 1-1, Tóth Béla.
Véget ért az első félidő a női kosárlabda bajnoki döntő második mérkőzésén. Studer Ágnes zárta le ezt a játékrészt egy tényleg elveszettnek hit triplával. Ezzel vezet 33-29-re a Pécs Diósgyőrben. 4 pont tehát a különbség, de nem tudom, hogy ez mennyiben mutatja egyébként a két csapatnak a játékát az első félidő alapján, Andi.
Alapvetően talán annyira mutatja a két csapat játékát, hogy úgy nagyjából ennyivel küzdősebbnek érzem a pécsi csapatot, mint amennyivel vezet. Diósgyőrtől szerintem sokkal több kell ahhoz, hogy ezt a találkozót behúzzák, mert azért, hogyha ez a meccs nincs meg, akkor nagyon-nagyon veszélyes lesz nekik kedden Pécsre utazni.
4 ponttal tehát a nagyszünetben a Pécs vezet Miskolcon, itt még 13 percen át pihennek a játékosok, aztán jön majd a folytatás. Végjáték, MTK Katona László.
Köszönöm szépen, 95. perc, MTK Nyíregyháza 1-1, most indul az egyik kékfehér játékos, Horváth Artúra, minden igaz, Vasiljevicsot középen kérné, egyáltalán valahogy eljutna Correa mellett hozzá a labda, de nem, Horváth Artúr inkább középre emeli, már rossz az átadás, Vasiljevics megszerezte egy pillanatra, mert hogy nem lesz lövése neki itt az élvonalban, de egy bajnoki meccs az biztos, tehát ezt azért úgy zsebre teheti. Aztán majd megy a Hamburghoz, úgy, ahogy Vitályos a Sparta Prahához. Hát azért ebből az MTK-ból még lesznek egy páran lehet, akik elhagyják a csapatot. Beriásvili felé az indítás, Tianival szemben még harcolt, az utolsó pillanatok egyike lehet a mérkőzésből, a nigériai beadja a labdát. Kvasina van középen, és kijön a labdatóra a hegyiről, és aztán gól! Ha csak nem Kvasina gólja érvénytelen, mert már támadták Hegyit. Ott középen Babunski volt az, aki felugrott fejelni, hát mit tegyen igazából a csatár, csak ennyit tud. Hegyi pedig jött, aztán érintkezett persze a támadóval, Kvasina az osztrák elé került a labda, 5 méterről pedig aztán a jobb sarokba rúgta a labdát. Hát ez érdekes egy helyzet, ha csak nem meg kell nézni, meg fogják nézni, de valószínűleg marad abban az ítélet, amit éppen a játékvezető hozott a pályán. A csapatkapitány Katona Levente az, aki nem nagyon tudja ezt elfogadni, de lehet, hogy bele kell törődnie abba, hogy csak szabadrúgás, és azzal pedig az MTK jöhet majd Hegyi a labda mögött. 1-1 az állás, és nagy valószínűséggel ez lesz majd a mérkőzés vége is. Így nem lesz nagy változás, azzal az 1-1 szerzett ponttal marad mindkét együttes a helyen, a Spari a 9., az MTK pedig a 10. Zimmermann játékvezető most Hegyi felé széttárja a karját, nem ítélt még lehetőséget, mármint hogy szabadrúgás, tehát nem fújt bele a sípjába, de most majd megteszi, lehet, hogy egymás után kétszer is, háromszor is, de most ez már vége. Hát végül akkor maradt az, ami. Szóval a lényeg, döntetlennel búcsúzott a Hungária körúttól Németh Krisztián, MTK Nyíregyháza 1-1. A második percben a fővárosi védők ügyetlenkedése után a Szabocsi Tiani elé pattant a labda, aki 5 méterről zicserben Hegyi belőtt. A 18. percben Jovanov jobboldali centerezése után Tiani próbált ollózni, Kvasina elé került a labda, aki aztán az ötös sarkáról mellé lőtt. Ezután jöttek a kapufák. A 23. percben ismét Jovanov adott be középre, Tiani 5 méterről a jobboldali kapufára bólintott. Fél óra játék után átrok passzolt keresztbe a 16-oson belül, Molnár Ádin 6 méterről jobbról a jobb kapufára gurított. Ma játszotta utolsó mérkőzését az új Hidegkúti Nándor stadionban az MTK támadója Németh Krisztián. A korábbi válogatott labdarúgó ma csapatkapitányként erősítette a fővárosiakat. Az 53. percben az ünnepelt adott gólpassz 20 méterre a kaputól indított ugyanis német, aki épp a másik németet, Hunort ugratta ki a 16-oson belül, ő pedig a kapu bal sarkába gurított Dala mellett. A 62. percben Jovanov sokadik remek beadása után Tiani ismét fejelt, a bal sarokba tartó erős bólintást Hegyi védte. A 82. percben Horváth beadása után német Krisztián a földre fejelte a labdát, ami onnan a felső lécre pattant. A korábbi válogatott csatár 155 mérkőzésre lépett pályára az MTK-ban, 57 gól mellett 37 gólpasszt ért el, az idény végén visszavonul. A 89. percben jött a slusszpoén, Bejásvili buktatta a büntetőterületen belül Temesvárit, Tiani a 11-est a jobb sarokba lőtte. Az utolsó pillanatokban megúszta a tűzijátékot az MTK. Így a 32. fordulóban MTK Nyíregyháza 1-1. Az új Hidegkúti Nándor stadion búcsúzik a Szóa stúdióért.
Köszönjük szépen. Feri, hát ünnepelnek még mindig a mérkőzés után, német Krisztiánt búcsúztatják. Erre az ünneplésre ment rá az MTK győzelme?
Részben igen, ilyenkor, amikor 1-0-ra vezet egy csapat, akkor a túl sok csere meg, ami elviszi egy kicsit a játékosoknak a figyelmét, a fókuszát, az mindig az eredmény ellen és a siker ellen dolgozik. Nyilván ezért, hogy mondjuk a 85. percben német Krisztián helyett beáll Plisek, tehát emiatt nem kell azért még gólt kapni a csapatnak, viszont az jutott eszembe a mérkőzéssel kapcsolatban, hogy nagyon látványos és egyértelmű klisé, amikor egy kapust vagy egy belső védőt hibáztatunk, hogyha technikai vagy taktikai hibát vétenek, vagy akár egy kapus technikai hibát, akkor abból mindig gól van, és ilyenkor a reflektorfény a hibázó védőre vagy kapusra hárul. Ugyanakkor ez egy hálátlan poszt. Ugyanakkor a csatárokkal kapcsolatban nagyon keveset bíráljuk a támadókat, hiszen amikor egy csatár kiadja egy helyzetet, attól még nem változik az eredmény. De ez a mérkőzés tipikusan az, hogy rámutatott ez a meccs arra, hogy igenis van felelősségük a támadóknak, hiszen az MTK 1-0-ás vezetésnél a jobbnál jobb helyzeteket is kihagyta, és nem tudta lezárni a találkozót, akár 3-0-ra is vezethetett volna az MTK hajrában, és akkor lehet ünnepelni német Krisztiánt, akkor lehet fesztivál hangulatot csinálni. Ugyanennek az ellenkező oldala pedig az első fél időben, hát főleg az első 20 percben a Nyíregyháza vezethetett volna gólokkal, és a létező összes helyzetet kihagyták a támadóik, szóval itt azért a támadó játékosoknak is igenis megvan ebben a mérkőzésben a felelősségük, éppen ezért úgy gondolom, hogy egyik csapat sem érdemel győzelmet.
Köszönjük szépen Benne Ferencnek, ugye MTK Budapest Nyíregyháza 1-2, 16 órakor Kazincbarcika Kisvárda mérkőzés lesz, majd 19 óra 15 perckor Győr, Diós Győr találkozó, természetesen mind a két mérkőzést közvetítjük. Egy állás a fél időben a spanyol bajnokságban, Villarreal Levante 1-0, nálunk most jönnek a legfrissebb hírek.
Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Hós ismét nyert, Páder pedig megint EB-szintet úszott Fort Lauderdale-ben. Kormánybiztos lesz Radnai Márk és Rost Andrea, sok napsütéssel búcsúzik a hét. Gábor Anikó vagyok, jó napot kívánok!
Sporthírek.
Egy friss hír a labdarúgó NB1-ből, MTK Nyíregyháza 1-1. Főszámában 200 méteres hátúszásban is aranyérmet nyert Kós Hubert idei első nagymedencés úszóversenyén a Fort Lauderdale Open elnevezésű viadalon. A magyar klasszis a 200 gyors döntőjében is szerepelt, itt egyéni csúccsal második lett. Ugyanebben a számban a nőknél Pádár Nikolett hatodik lett, de 1 perc 51,27 század másodperces idejével teljesítette a szövetségi kapitány által támasztott szintet a nyári Európa-bajnokságra, akár csak az előző napon 400 gyorson. A címvédő Veszprém hazai pályán 41-34-re nyert a Komló ellen a férfi kézilabda NB1 mai első mérkőzésén. Az idény végén távozó Márgucs 8 góllal járult hozzá a már biztosan bajnoki döntős bakkonyiak sikeréhez. Alexander Albont utólag megbüntették, így a 14. helyet a 19. pozícióval kezdheti meg a Forma 1-es Miami nagydíj mai sprint futamát. A Williams tájföldi versenyzője tovább jutott a második szakaszba a tegnapi sprint kvalifikáción, de a leggyorsabb körén elhagyta a pályát. Utóbb kivizsgálták az esetet és törölték a második szakaszban elért eredményeit. Tegnap Lando Norris volt a leggyorsabb, így a McLaren brit pilótája indulhat majd az első helyről a mai sprint futamon. Kimi Antonelli lett a második a Mercedes-szel, míg Norris csapattársa Oscar Piastri végzett a harmadik helyen. A magyar idő szerint 18 órakor kezdődő rövid távú futamot, valamint 22 órától az időmérőedzést, amely a holnapi főfutam rajtsorrendjéről dönt majd, az M4 Sporton élőben láthatják. Gyászol az autósport. 59 éves korában elhunyt Alex Zanardi, korábbi Forma 1-es pilóta, kétszeres kartbajnok. Zanardi 2001-ben mindkét lábát elveszítette egy versenybalesetben, mégis visszatért a sportba, majd négyszeres paralimpiai bajnok lett handbike-ban.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Egy hét múlva lesz az országgyűlés alakuló ülése. A délelőtt 10 órakor kezdődő eseményen a magyar mellett a székely, az európai és a cigány himnusz is felhangzik. A miniszterelnök megválasztása eskütétele, valamint beszédek kora délután lesz. Ezután a Kossuth téren rendszerváltó ünnepet tartanak, melynek keretében az új kormányfő beszédet mond majd. Radnai Márk, a Tisza párt alelnöke, az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos lesz. A Tisza kormány létrehozza a működő és emberséges Magyarország intézetet. Rost Andrea